az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Kicsi fény, kicsi gömbillám fut át a világomon, a szemem előtt villan. Pakolászok a kicsi szobámban, kihaigálom, amit régen használtam. Levezeklem a keserűségem, a megbánást, meg ami más még ezzel jár. Kusza álom, szemem a szádon, figyelek, figyelek rád. Kicsike fény, gyere elő, hova tovább eljött az idő. Kicsike fény, üzen az ég, valakik ott fenn várnak rég. Gyere elő, most hív a világ, nem olyan már, mint gondolnád. Ha te vagy, aki vagy, akkor ki vagyok én, mond kicsike fény. Sem próbálták, milyen az, mikor elül a szélcsend, milyen is volt, mikor a lelkük még nem hált. Ücsörögnek a fekete tóban, a feneke táján, ahol ritkán jár csak fény. Kihalászom magamat onnan is én. Igazak álma, aki marad a régi, annak úgysem kell már új. Hihetetlen, hogy van, aki végül belezuhan, pedig a mocsárban nincs más. Csak a végzet várják a véget, nekik ez türelem, de nekem rohanás. Kicsike fény, legyen erőd, tudod, hogy fejben már eldőlt, melyik az út, amire lépsz, szólok majd, ha túl messze mész. Legyen erőd, mert hív a világ, tudod, hogy szükség van rád itt. Ha te szomorú vagy, mindig szar az idő, amikor sírsz kint, ömlik az eső. Kicsike fény, gyere elő, hova tovább eljött az idő. Kicsike fény, üzen az ég, valakik ott fenn várnak rég. Gyere elő, most hív a világ, nem olyan már, mint gondol. Vagy aki vagy, akkor ki vagyok én. Oh, oh, mond, mond, kicsike fény, gyere elő! Gyere elő! Gyere elő! Hívat az ég, valakik ott fenn várnak rég. Kicsike fény, most te vagy a ház, aki üresen áll.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
És jó reggelt kívánok mindenkinek, pontosan 6 óra 3 perc van reggel, július 6-át üljük, igen, pontosan 6 óra 4 perc, köszönjük mindenkit, Nemzeti Sport Rádió, benne pedig ugye a Sport Reggel, és ha benne, akkor pedig legyen benne Feri is velünk. Szia Feri, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, és itt van Harsányi Levi a vezérpulton.
Tulajdonképpen üdén frissen vagyunk, ugye késői meccseket, hajnali meccseket, még az idei, a mostanit még nem néztük, ugye ezt ne is leplezd le, nem néztem meg az angol meccs eredményét, de éppen ezért, vagy nem ezért, beszéljünk az elmúlt napok, szerintem tényleg lenyűgöző, és ugyanakkor nagyon igencsak véleményes mérkőzéseiről, ami a labdarúgó világbajnokságot illeti. Itt van velünk Szőlősi Gyuri, is vele fogjuk értelmezni, meg elemezni a meccseket. Jó reggelt, szia Gyuri!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát
jó
reggelt. Egyrészt ilyen ideje korán köszönjük, hogy itt vagy velünk. Gyuri, egyszerűen szerintem dömping van, az tény, amikor tőlem kérdeztek itt a napokban, hogy akkor melyik meccset nézett, mert nem is nagyon tudtam, de azért lassan-lassan szűkül a mezőny, és nagy kalpok hullanak, és nagyon látványos, sőt, nagyon szerintem durva, és nagyon furcsa meccsek is vannak, talán minden igaz a labdarúgó világbajnokságra, és vannak érdekes döntések, és például hogy az amerikai csapat javára, hogy visszavontak egy kiállítást, szóval van itt minden. Hogy láttad az elmúlt napok történéseit?
Igen, hát először is mindig beszéltünk a házigazdáktól, hogy milyen jó tesz a VB-nek, hogy menetelnek, hát most Mexiko és Kanada menetelésének vége lett. És hát közben azok után, hogy már korábban elvérzett és korábbi világbajnok Németország, és hát Uruguayról nem is beszélve. Most elveszítettük Brazíliát, ami mindig egy mondjuk úgy hasonlóan a németek kieséséhez, hogy az ötszörös és négyszeres világbajnokról beszélünk. Mindig egy fontos mérföldkő, egy nagy dráma, egy nagy esemény. Most is sokat fognak még erről beszélni. Neymar már bejelentette a visszavonulását. Ancelotti sok korábbi állomás helyével szemben itt nem tudott csodát tenni, és hát biztos, hogy ez a braziloknak, blamának számít, kiesni a norvégok ellen a nyolcad döntőben, még akkor is, hogyha egyébként ennek a világbajnokságnak a globális szuperkedvence az Norvégia, amelyiknek a menetelése már így is történelmi. Ahogy a braziloknak ez a egyik legrosszabb szereplés a történelmükben.
Igazi, nekik az azért 8 közé kellene.
Az eddigi legjobb.
Igen, volt egyszer így egy EB, amikor az olaszok találkoztak a németekkel, és a németek addig minden meccsen csodálatos játszottak, olaszok meg sehol, és azon a meccsen pont megfordult a helyzet. De hogy látod, mert azért itt nagyon komoly csapatok, többszörös világbajnok csapatok esnek ki. Én valahogy nem látom bennük, vagy nem éreztem a tüzet. Lehet ez sok meccs, vagy nem tudom, mindenre lehet fogni, de hát azért nem hiszem.
Igen, de közben meg a sztárok villognak, tehát itt Holland is, amit csinál, az elképesztő, tehát nem túlzás itt most az ő esetében, amikor azt mondják, hogy ő verte meg Brazíliát, vagy ő ejtette ki Brazíliát, ami persze így nem igaz, hiszen mindig az egész csapatra szükség van, de a norvégoknál pont meg volt ez, hogy megvan az egy-két helyzete, amit ő elképesztő hatékonysággal értékesít, ahhoz persze az egész csapatnak megfeszített erővel kell harcolni, hogy az meg legyen, meg védekezni, meg minden, de van egy ilyen extra képességű góllövő emberük, és ezt nagyon jól ki tudják használni. Pont El Papista mondta pont itt Sportrádióban valamelyik reggel, hogy a brazilok így szoktak kiesni, és ő még a meccs előtt mondta, amikor egy szervezett európai csapat találkoztak, több ilyen volt a közelmúltban, vagy nem a közelmúltban, a korábbi VB-ken. Úgyhogy ez hihetetlen, hát persze nekem mindenről a magyar vonatkozás jut eszembe, arról is, hogy a norvégok valahogy még soha nem kaptak ki a braziloktól, szóval ez volt az ötödik meccsük, és most már 3 győzelem, 2 döntetlen a mérlegük. Ugye nagyon sokáig nekünk is hasonló volt, illetve azt a mai napig elmondhatjuk, ugyanúgy, ahogy a norvégok, akik VB-n azt hiszem 2-szer találkoztak a brazilokkal, mind a 2-szer nyertek, VB-n mi is 2-szer találkoztunk a brazilokkal, és mind a 2-szer nyertünk, 54-ben és 66-ban, 4-2-re és 3-1-re. Ráadásul egy másik magyar vonatkozást is megemlítenék, mert látom az óriási felháborodást az amerikai futballistával kapcsolatos fegyelmi döntés miatt, ami valóban teljességgel szokatlan, hogy valakit kiállítanak, és az a bizonyos automatikus egy meccses eltiltás sincs az ő esetében. Amit tényleg 100-ból 99 esetben van, de pont itt volt sportrádiós kollégánk a Szabó Szilárddal, üzengetünk a közösségi felületen egymásnak. Ő azt írta, hogy Garincsának is volt egy ilyen esete, illetve hát Bozsiknak volt egy ilyen esete 54-ben.
Így van.
Kiállították a brazilok ellen, ott is eszembe jutott a történelmi párhuzam, amikor a meccs végén elveszítették a fejüket a brazilok, és elkezdtek lögdösödni, meg kiabálni a norvégokkal. Szerencsére most sikerült elejét venni a csetepaténak, de 54-ben ez nem így volt. Óriási gunyó volt, ami a pályán kezdődött, és az öltöző folyosón folytatódott, és majdnem minden magyar játékos részt vett benne. És hát pont ezt, meg az ott szerzett sérülések miatt érzett szimpátiát, vagy együttérzést használta a Fölsebes Gusztáv. Nem tudjuk, minden úgy történt-e, ahogy az ő visszaemlékezéseiben szerepel, de ő azt mondja, hogy ő maga is bekötött fejjel érkezett a fegyelmi tárgyalásra, ami az ő leírása szerint kamu volt, és csak azt a célt szolgálta, hogy megessen a szíve a fegyelmi bizottság tagjainak a magyar küldöttségem. És végül pedig akkor is általános volt a minimum egy meccses eltiltás, de végül valahogy sikerült megdomálni a fegyelmi bizottságot, hogy ne tiltsák el Bozsikot. Jött egy páros kiállítás volt, és hát az egész meccs elég durva volt, és nem tudjuk persze pontosan rekonstruálni, de valószínűsíthető, hogy Bozsik is jogosan kapta azt a pirosat, és aztán valami olyan fura megoldás született, hogy egyikőjüket sem tiltották el, Santost sem, Bozsikot sem, csak hát a brazilok kiestek, az ő esetükben ennek nagyon sem jelentősége nem volt. Bozsikra pedig óriási szükség volt, hiszen a csapatkapitányunk Puskás hiányzott, úgy jött az Uruguay elleni elődöntő. Bozsik volt egyébként a helyettese csapatkapitányként. Amíg ő is kiesett volna, akkor nagyon nagy bajba lettünk volna. Erről kevesebbszer beszélünk, mint a sorozatos balszerencséről, ami aztán a döntőben, meg a döntő kapcsán sújtott bennünket. Szóval a címvédő ellen úgy játszhattuk az elődöntőt. Hála Istennek, meg a fegyelmi bizottságnak, meg Sebes Gusztávék diplomáciai erőfeszítéseinek, hogy Bozsikot sikerült megmenteni az eltiltástól. Persze nem volt ekkora globális figyelem, meg ennyi poszt, meg komment, de az akkor is egy sportdiplomáciai bravúrnak számított, mondjuk így.
Ezzel a brazil válogatottal kapcsolatban sokakban felmerült a kérdés, hogy vajon Ancelotti fogta vissza ezt a brazil válogatottat, és túlságosan olaszossá próbálta tenni, vagy egész egyszerűen nem volt bennük több támadó potenciában, mert ez egy nagyon-nagyon érdekes szakmai kérdés. Te hogy látod?
Igen, valóban az, és szó is esett itt, most már nem is tudom, mert rádió, első félidőt rádióba hallgattam, sportrádióban a második félidőt a emlék sport közvetítésében néztem, szóval, hogy teljesen fura volt egy brazil csapattól ezt a futballt játszani, hogy nem ők birtokolták sokkal többet a labdát, és domináltak. Hát erről fognak most majd hetekig, hónapokig vitatkozni. Biztos, hogy a brazil úgynevezett sportközvélemény most megőrül ettől a dologtól. Az is lehet, hogy nincsenek olyan képességű játékosok, mint amilyenekhez hozzászoktunk. Ez fura brazili esetében kimondani, de aztán Vukovics Laci volt a szakértőt a tegnapi közvetítésben, és többször olyan technikai hibákról beszélt a brazil csapatnál, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak, meg arról, hogy azok az elképesztően nagy egyéniségek, akik korábban megnyerték a meccseket, mondották a gólokat, azok most nincsenek. Vinicius feltétlenül világklasszis, de ezzel együtt is vannak bőven problémája a braziloknak. Mert hát ez egy nagyon érdekes jelenség, és az lesz a folytatásban is, hogy lehet-e Hollandot semlegesíteni, hogy milyen típusú játékkal lehet, milyen típusú játékosokkal lehet, egyáltalán lehetséges-e, mert most tényleg úgy néz ki, hogy egy olyan góllövő gép, akit szinte lehetetlen megállítani. Tehát például a fejesénél hiába volt a védője teljesen jó pozícióban közvetlenül mellette, szószoros értelmében lepattant róla, semmi esélye nem volt ellene.
És mindezt igen?
Igen.
És mindezt te szabályosan, tehát ilyen szempontból, tehát kétség nem fél hozzá. És ha már itt tartunk, hogy szabályosság vagy nem szabályosság, akkor nekem ugye a Paraguay-francia meccs volt, ami egyszerűen olyan szinten hogy mondjam, kihozta belőlem az állatot a szó jó értelmében, hogy ezt nem tudtam se szó nélkül tűrni, nézni, hogy rég láttam ilyen alattomos és szabálytalan csapatot és mérkőzést, és azért, ha már itt akkor bíráskodást is említsük meg, hogy szerintem azért ehhez asszisztált a bíró, mert én azt gondolom, hogy nem is egytán több kiállítás is simán lehetett volna. Hogy láttad? Egyáltalán láttad ezt?
Igen, itt is óriási a globális felháborodás. Az üzbég játékvezető ezt megengedte. Én Paraguayt nem hibáztatnám, hiszen életük meccsét játszották a korábbi világbajnok, a mostani VB nagy esélyese ellen, korábban kiejtették a németeket. Az, hogy ők mindent megpróbálnak a sportszerűség határain, és még adott esetben azon túl is, azért nem feltétlenül lehet szemlehányást tenni nekik. Erről meg Mező Gábornak volt egy érdekes posztja. Az, hogy az üzbég játékvezető ezt engedi, nem veszi elejét, és nem védi mondjuk a sztárokat, meg egyáltalán nem veszi elő a lapokat olyankor, amikor ennek visszatartó hatása lehetne, az mindenképpen probléma, és hát főleg az probléma, amikor ennyire uniformizált minden, és szituációk százait elemzik a játékvezetők felkészülési táboraiban, hogy hogyan lehet ennyire az egységes megítéléstől eltérő bízáskodási gyakorlat ilyen magas szinten egy világbajnoki nyolcad döntőben, vagy nem lenne ott a helye ennek a játékvezetőnek, vagy nem tudom, hogy mi a megoldás, mert még most is lehet, hogy a sportdiplomácia néha felülírja a szakmai szempontokat, és nem a legeslegjobb bírók vannak ott a VB-n. Ez mindig egy probléma volt, mert hát persze azok a játékvezetők, akik hétről hétre a legnagyobb sztároknak vezetnek Európában, talán ők azok, akik ezt a fajta nyomást is a legjobban bírják, és lehet persze más kontinensből származó játékvezető, akinek kívül tehetséges van is, de azért ahhoz, hogy el is fogadják őt a sztárok, meg úgy is vezessen, ami mindenki megelégedésére szolgál, az nem olyan egyszerű, és most úgy látom, azt a gyakorlatot követte a FIFA bíróküldő bizottsága, ha létezik még ilyen, azok, akik a bíróküldésről döntenek, hogy mindig olyan játékvezető vezette a meccseket, akinek a földrészéről egyik csapat sem való, amelyiknek vezetett, tehát próbáltak ilyen értelemben olyan semleges játékvezetőket küldeni, talán egy kivétel volt, ahol két európai csapatmeccsét európai játékvezető vezette. Ezért van az, hogy Kovács István is, nem tudom én, Tunézia, Japán, meg Argentina, nem is tudom, kivel játszottak, egy Európán kívüli csapattal, tehát ilyen meccsek jutottak neki, ahol nem voltak európaiak. Most már itt a végén talán felülírja ezt a szempontot, az, hogy jó játékvezetőknek kell adni a meccset. Ugye reméljük, hogy Kovácsnak lesz még legalább egy meccse, van olyan bíró, aki már négyet vezetett, ő még kettőt, és azt hiszem, hogy tán 7-én derül ki, hogy ki megy, ki marad. Hát lesznek még viták, tehát hiába van minden egységesítve, hiába figyel mindent a VAR, lám így is bírói tévedésekről, meg szemléletbeli problémákról beszél az egész világ.
Hogy látod, a csapatok VB-je ez, vagy esetleg az egyéni megvillanások, meg sztárok, mert ugye itt sok gól esik, az tény, de hogy azért megosztva ezt viszonylag kevés ember lövi. Gondolk itt a 7 gólos Messire, Bápira, Holland, most Kén is, Dembele is. Szóval egyes emberek lőnek sok gólt, és ugyanakkor meg persze nyilván a csapat érdeme minden, de hogy nagyon egy-egy játékoson múlik a siker.
Igen, szerintem visszatért az a régi világ, amikor lehetett tudni, hogy ki az az egyes csapatokban, aki az igazán nagy név, aki képes mérkőzést befolyásoló villanásokra, mérkőzést eldöntő gólokra. És ez nekem tetszik, mert sokat panaszkodtunk korábban, hogy nincsenek egyéniségek, hogy minden olyan egységes szürke, hát azért most Holland, amit csinál, Messi, amit csinál, valóban Mbappé, Kane, aki most éppen Puskás gólrekordját, válogatott gólrekordját döntötte meg. Sorra dőlnek a rekordok, ugye talán ketten is beérték és megelőzték Miroslav Klózét ezen a VB-n, az összes VB gól tekintve, ha jól mondom, akkor Mbappé és Messi. És még nincs vége. Úgyhogy az nagyszerű dolog, hogy amikor úgy ül le a szurkoló, meg úgy ülnek le a gyerekek, akik éppen most fertőződnek meg a futballal a tévé elő, hogy XY a kedvencük, és utána XY extra teljesítmény nyújtva gólokat rúg, például ahogy Holland két góljával hazaküldi Brazíliát, szó szerint, meg ahogy Messi egészen elképesztő módon szintén minden meccsen gólt rúg. Holland most már is tudom, tizenvalahány meccs óta mindig gólt szerzett. Kénnek a tehát ahogy Holland két gólja kellett, és az egy személyes teljesítménye Brazília ütéséhez, úgy kellett Harry Kane Gána ellen a fejesével és a lövésével, és mind a kettő, ha megnézitek, párhuzamba lett állítva, egy fejes, egy lövés a 16-os környékéről. Fantasztikus, igazi középcsatár teljesítmény. Arról is nagyon sokat panaszkodtunk az elmúlt években, hogy ez a típusú középcsatár hiányzik. Hát most hála Istennek töményen kapjuk, és még Ronaldót se írjuk le, aki szintén egyenes kieséses szakaszban életében most először szerzett gólt, és még mindig versenyben van. Hát minden körülmények között dráma lesz a portugál-spanyol összecsapás, mert az egyik nagy kedvenc csapat, és velük együtt nagy kedvenc játékosok mindenképpen távozni fognak a VB-ről. Most a mai Nemzeti Sport címlapján a generációk csatájaként rangozta be El Papp István szerkesztő. Már azt is tudjuk, hogy Ronaldónak az utolsó meccse, tehát több ilyen meccset láttunk, ahol lehetett tudni, hogy ha az adott csapat kiesik, akkor X vagy Y szupersztár pályafutásának, válogatott pályafutásának a végét jelenti. Így volt Luka Modric esetében, Horvátország kiesésekor, éppen Portugália ellen, ahol a 2-40 fölötti egykori Real Madrid szupersztár fogott kezet a kezdőkörben, Cristiano Ronaldo és Modric. Így volt most Neymar esetében, vagy így lett Neymar esetében, aki visszavonult, és tegnap óta tudjuk, hogy Ronaldo esetében is így van, ha a portugálok kiesnek, akkor Ronaldo VB pályafutásának, azt nem mondta még ki, hogy a válogatottságtól visszavonult, annyit mondott ki, hogy ez az utolsó világbajnoksága.
Egykori kitűnő válogatott kapusunk, a fájdalmasan fiatalon elhunyt Fülöp Márton emléktornáján vettél részt. Milyen élményekkel és milyen meghatottsággal zártuk ezt a tornát? Mesélj erről, kérlek.
Igen, ez egy nagyszerű kezdeményezés, amit drága emlékű Marci szülei nagyon jól kitaláltak, és nagyon tiszteltre méltó módon évről évre követnek, hogy megrendezik a kapustábort, ami szakmailag egy különleges lehetőség fiatal kapusoknak, klasszis válogatott kapusoktól tanulni, intenzíven együtt készülni és tanulni ennek a, úgy szoktuk mondani, a focin belül egyéni sportágnak, kapuslétnek a csinyát, bínyát. Tehát ez szakmailag is egy nagyon értékes és tartalmas egy hét, azt hiszem, Balatonfüreden, Balatonarácson, amikor a legtehetségesebb fiatal kapusokat összegyűjtik, és Fülöp Márton és a szülei iránti tiszteletből Király Gábor, Babocsi András, most hogy két nevet mondjak, de hosszan lehetne sorolni azoknak a kapusoknak, a válogatott kapusoknak a nevét, akik az elmúlt években foglalkoztak a gyerekekkel ezekben a táborokban. Somogyi Zsolt kollégánk most is ott volt több napig, és beszámolt róla a Nemzeti Sportban, és aztán a záró eseménye ennek a hétnek, mindig egy szombati ilyen mondjuk foci gálának, vagy barátságos kispályás tornának, balatonfüredi füves futballpályára, mert körülmények között általában nagy hőségben, mert mindig júliusban van ez, általában azt hiszem négy öreg fiúk csapat méri össze a tudását. Az egyik azt a megindító nevet viseli, hogy Fülöp Marci barátai, és egészen elképesztő válogatott játékosok sora egészen képestő névsor jött össze most is. Juhász Roland, Piskin Tamás, Németh Krisztián, Babocsi András, Vaskó Tamás, Fecesin és a többiek. Ott volt Kenesély Krisztián is, szóval tényleg fantasztikus csapat, hát ebben sikerült bepofátlankodnom egyébként a két meccs erejéig, ami nagyon nagy élmény volt természetesen, de mondjuk a balatonfüredi öreg fiúkat is olyan válogatott játékos erősítettem, mint Stiver Zoltán. Ott volt az újságíró csapat is, és ott volt a színész válogatott, ahonnan csak két nevet mondanék, Varga Miklósét, aki büntetőből gólt szerzett, és Puskás Petiét, úgyhogy egy Puskás is volt a pályán, és hát itt mindig a játékvezetők is volt klasszisok, mert Arany Tamás az egyik, volt az egyik, a másik egy helyi játékvezető legenda, Mező Béla, aki még Kúl Sándor egyik legendás csapatának a tagja volt partjelzőként, és egyébként évtizedekig dolgozott az Annabella Hotelben étteremfőnökként Balatonfüreden.
Hát akkor helyi erő.
Így van, ők ketten vezették a meccseket, ez mindig egy nagyon jó hangulatú dolog, és hát az eredményhirdetés most is úgy nézett ki, hogy Fülöp Feri hozott egy zsák aranyérmet, és azt mondta, hogy négyes volt verseny alakult ki az idén, és mindenki győztes.
Igen, szerintem az ilyen eseményeknek abszolút méltó helye van a labdarúgásban, mert azt az élményt, azt az élmény alapú jelenlétet erősíti, amire szerintem mostanság a felgyorsult világunkban nagyon-nagyon szükség lenne. A végére még egy gondolat csak, Gyuri, na most aztán ember legyen a talpán, aki meg tudja jósolni, hogy mi lehet a VB végkimenetele, csak hogy zárjuk ezzel a beszélgetést. Most, hogy látod az esélyeket, nagyon nagy csapatok estek ki, nagy kapok hullottak, de még mindig vannak nagyok. Ki lehet a végső befutó most? Hogy érzed?
Hát igen, az én favoritom Brazília sajnos elbúcsúzott, aha, de már sokan a hozzáértők mondták a VB előtt, hogy ez a brazil csapat nem az a brazil csapat, tehát én csak Carlo Ancelotti varázsereje miatt helyeztem beléjük extra bizalmat, de tulajdonképpen a helyzet most is az, hogy a szuperfavoritok, mondjuk Franciaország és Spanyolország továbbra is ott van, és továbbra is esélyesnek számít. És mondjuk a németek, akik közvetlenül ott voltak mellettük, mögöttük a VB előtti esélyletolgatásokban, ők elszálltak, de az angolok, akik hasonló státuszt foglaltak el, ők viszont nagyszerűen menetelnek egy német edzővel egyébként.
Úgyhogy
én ezt ki nyeri a VB-t, az a kérdés?
Hát igen, most, hogy azért most már nagy esélyesek is kiestek, még azért vannak persze bőven, de még mindig azért sok szereplős lehet a végjáték.
Hát attól tartok, hogy menetelünk az újabb francia VB cím felé.
Oké, hát akkor majd ezt nézzük meg látjuk szerintem, hiszen vannak még meccsek bőven. Köszönjük szépen, Gyuri, a beszélgetést, további szép napot és szép hetet kívánunk neked. Köszönjük. Köszönjük szépen, Szörösi Györgyel beszélgettünk. Nyilván a labdarúgó VB-vel kiemelten ez a téma most is, és mindenhol, mi pedig hamarosan jövünk vissza, mindjárt folytatjuk, hiszen fél hét lesz, 2 perc múlva.
Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
NATO csúcs kezdődik Törökországban. Kritikus vízszinten a Tisza. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Törökországba utazik ma a miniszterelnök a NATO csúcs találkozójára. Magyar Pétert elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A kormányfő itthoni feladatait távol léte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A mai és a holnapi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Egész Európában, Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, írta közösségi oldalán a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban 20 és 30 év közöttiek. Hozzátette, az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol új hévkocsikat és motorvonatokat. Kiemelték és elszállították a budapesti Bartók Béla út felett átívelő régi vasúti hidat. A csaknem 80 éves, több száz tonnás szerkezet mozgatásához, az ország egyik legnagyobb darujára, valamint speciális önjáró szállító egységekre volt szükség. A kiemelt acélépítményt a vasúti pálya nyomvonalán Kelenföldre vitték, ahol elbontják majd. A déli körvasút építésének előre haladtával a környéken a vonatok néhány hónapja már az egyik kétvágányos új hidat használják. Hamarosan a régi helyére is ehhez hasonló szerkezet kerül. Soha nem volt ennyire alacsony a vízállás a Tiszán Szolnoknál. Az esőhiány az agyván is látványos, a torkolatnál akár száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón a köveken. A Tarnapatakból Parád és Recsk térségében 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz. A velencei tavat már a kiszáradás fenyegeti, olyan alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a tavon. A fővárosban távvezetékjavítás miatt csütörtökig minden nap délelőtt 10 és 12 óra között rövidített útvonalon közlekednek a 28-as és a 28A villamosok. A szerelvények csak a Blahalujza tér és a Kada utca Maglódi út között járnak. A kimaradó szakaszon a 95-ös és a 195-ös autóbuszokkal lehet utazni. Színházi előadásokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket mától a Szegedi Városháza udvarán. Az augusztus 1-ig tartó színházi esték és a muzsikáló udvar programsorozat Varsányi Anna Ráadásul című zenés vígjátékának bemutatójával kezdődik. A hétvégén Woody Allen Játszd újra Sam című klasszikus komédiáját tekinthetik meg az érdeklődők. Jövő hétfőn pedig az Orlai Produkció vendégjátékaként műsorra tűzik Marius von Mayenburg Ex című darabját Dömötör András rendezésében.
Közlekedés.
Sávlezárás lassítja a forgalmat Budapesten az Alkotás utcában, kifelé a Királyhágó utca előtt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos. Egyelőre nem tér vissza a kánikula. A következő napokban 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, és frissek lesznek a hajnalok.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Marokkó és Franciaország után Norvégia és Anglia is a nyolc között. A labdarúgó VB-n köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória. Hatalmas küzdelmet hozott Mexikóvárosban a Mexikó-Anglia nyolcad döntő a labdarúgó VB-n. A vihar miatt egy órás késéssel kezdődött a találkozó. A mérkőzés kommentátora Olasz Gergő tudósítása következik.
Búcsúzik a társházigazda Mexikó. 101 perc öldöklő küzdelem után Mexikó-Anglia 2-3. Óriási küzdelmet láthatott az Aztekában összegyűlő több mint 80 ezer ember. Már a 15. percben a mexikóiak veszélyeztettek, Jiménez fejesét Pickford tolta ki a bal alsóból. A túloldalon egy Gordon lövés volt a válasz, azt Rangel tudta védeni. Aztán a 36. percben egy ellentámadásból megszerezte a vezetést az angol válogatott. Rice nyargalt végig a pályán, a jobb szélen Szakát játszotta meg, aki egy remek cser után jobbal ívelte be középre, Bellingham érkezett Kane mögött, és egy csukafejessel megszerezte a vezetést, majd két perc múlva újra Bellingham talált be, Gordon a középkezdés után labdát szerzett, Bellinghamhez került, aki Kane-nek tette ki a jobb oldalra, Kane pedig egy remek lapos beadást követően gólpaszt jegyzett, hiszen Bellingham remekül érkezett, és ezúttal lábbal passzolta be a mexikói kapuba. 2-0-ra vezettek az angolok, és óriási magabiztossággal folytatták a meccset, csak hogy a 42. percben egy baloldali szabadrugás után levágódó labdát Quiñones az angol kapuba bombázta, így szépített még a szünet előtt a mexikói válogatott, és nagyon fel is tüzelte őket ez a szépítő gól. Az első félidő ráadásában Jiménez előbb 16-ról mellé lőtte a labdát, aztán Pickford védte, szintén Jiménez fejesét, majd Montes elő kellett Bellinghamnek hatalmasat mentenie az ötösön belülről. A fordulás után Kwanzát kiállította a játékvezető durvaság miatt, emberelőnybe került a mexikói válogatott. Néhány perccel a kiállítás után viszont büntetőhöz jutottak az angolok. Harry Kane a kapu jobb oldalába lőtte. Újra két gól volt az angolok fölénye, viszont 11-es kapott Mexikó is a 69. percben. Raúl Jiménez pedig a jobb alsóba lőtte. Megint egy gól volt a különbség, és az utolsó 20 perc, a rendes játékidő utolsó 20 perce elképesztő küzdelmet hozott. A mexikóiak teljesen beszorították az angol válogatottat, saját 16-osuk előterébe, saját kapujuk előterébe. Jöttek a labdák folyamatosan, az angolok viszont hősiesen védekeztek, nem csak a rendes játékidőben, hanem a 11 perc hosszabbításban is. Így bejutottak a legjobb 8 közé, ott pedig majd Norvégiával találkoznak. Mexikó búcsúzik a világbajnokságtól, Kanada után a másik társházigazda is kiesik, Mexikó-Anglia 2-3.
Mexikó egyébként a két korábbi 1970-es és 1986-os hazai VB-vel ellentétben most tehát nem tudott negyeddöntőbe jutni. Anglia negyeddöntős ellenfele az ötszörös világbajnok Brazíliát búcsúztató Norvégia lesz majd. A norvégok ugyanis 2-1-re nyertek New Yorkban, ahol büntetőt is rontottak, míg a mérkőzésen duplázó Erling Haaland továbbra is megállíthatatlan, és már 7 gólnál jár a mostani VB-n, ahogy Mbappé és Messi is. A ráadás utolsó pillanataiban a pályafutása negyedik, és minden bizonnyal utolsó világbajnokságán szereplő Neymar szépített büntetőből. Norvégia története első negyed döntőjére készülhet, míg Brazília 1990 óta először nem lesz ott a VB legjobb 8 csapata között. Erling Haaland harmadik mérkőzésén duplázott ezen a világbajnokságon. A 25 éves klasszis megfogalmazta, hogy mit jelent számukra a brazilok elleni siker.
Történelmet írtunk. Remélem, ez a siker még többet változtat majd a norvég labdarúgás megítélésében. A mi kultúránkban büszkék vagyunk a címeres mezre. Ezt a hozzáállást kell megerősítenünk a fiataloknál is. A brazilok készek meghalni a pályán a nemzetükért, és a gyerekek arról álmodnak, hogy egyszer a válogatottban játszhassanak. Nekünk is ezt a példát kell átvennünk. Remélem, hogy a mostani győzelmünkből inspirálódunk, állódhatnak a fiatal játékosaink, és olyanok akarnak majd lenni, mint mi.
Szombaton tehát Anglia-Norvégia negyeddöntőt rendeznek majd Miami-ban. Ma este 21 órakor folytatódik a nyolcaddöntő sorozat, ráadásul egy igazi slágermeccsel a Portugália-Spanyolország mérkőzéssel. Eldől tehát, hogy Lamine Yamal vagy Cristiano Ronaldo búcsúzik-e a tornától. Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo a találkozó előtt elmondta, hogy ez lesz az utolsó világbajnoksága, ami neki a hatodik. Holnap hajnalban a társházigazda Egyesült Államok Belgiummal játszik. 18 órától a címvédő Argentina Egyiptommal találkozik, a nyolcaddöntő pedig 22 órakor a Svájc-Kolumbia találkozóval zárul. Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is. Charles Leclerc nyerte a Forma 1-es brit nagydíjat Silverstone-ban. A Ferrari monacói versenyzője mögött másodikként a hazai környezetben szereplő George Russell végzett a Mercedes-szel, míg a harmadik helyen a hétszeres világbajnok szintén hazai futamát teljesítő Lewis Hamilton ért célba a másik Ferrarival. Az élről induló és VB éllovas Kimi Antonelli futóműhiba miatt visszaesett, így végül nem szerzett pontot. Antonelli előnye így 25 pontra csökkent Russell-lel szemben az összetettben. Iszak del Toro csapattársát, a címvédő Tadej Pogacsárt megelőzve győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny második szakaszán, a sárga trikót pedig megtartotta a dán Jonas Vingegaard. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsány Levente és Benne Ferenc. A következő percekben, kedves hallgatóink, Frankl Andrással beszélgetett a kollégánk a Silverstone-i nagydíjról, és magáról, a pályáról.
Hát ez az a kérdés, kérlek szépen, amire az égvilágon senki nem tud válaszolni. Elsősorban nem a pálya igazgató, mert hogy a pálya igazgató miért hagyta ezt a biztonsági autót menni körbe-körbe Karibára, mikor semmi szükség nem volt rá. Ez lehetett volna az év legizgalmasabb versenye. Egészen csodálatos lett volna az utolsó kör, mert ott voltak öten egymás hegyén hátán, és olyan drámai lett volna az utolsó két kör, hogy azt nem tudom neked elmondani. És sajnos, ez mindig van, tudod, manapság, hogy a biztonság, és ilyen biztonság, és olyan biztonság, már rég elvitték a Verstappen autóját, szerintem, és a nézők szerint semmi oka nem volt arra, hogy legalább az utolsó kört ne engedje meg, már csak azért is, mert ki volt írva a televízióra, hogy jön be a biztonsági autó. És mindenki várta, mert ez valóban kivételesen egy óriási dráma lett volna. És kérlek szépen előtte. Hát szóval ez van. Egy-két másik érdekesség is volt azért, mert Leclerc például nem nyert másfél-két éve, úgyhogy neki ez nagyon-nagyon jó volt. Kis Antonelli egyem a drága lelkét, ebből a tönkrement autóval ment tovább, és azt mondja, igenis szerzek egy-két pontot. Na most ez az a fajta Ayrton Senna-szerű rámenés, ez az akarat, amitől szerintem ő valószínűleg világbajnok lesz.
Ha már Leclerc és megnyerte a futamot egy kicsit a Ferrariról, mert Hamilton pedig a harmadik helyen zárt, gondolom én, hogy nem feltétlenül arra voltak a szurkolók is felkészülve, hogy majd a Ferrari az elmúlt évekre akarok leginkább rávilágítani, hogy ennyire jó autója van most az olasz istállónak.
Ott voltam a gyárban, kérlek szépen, 10 nappal ezelőtt, és egy hosszú-hosszú interjút csináltam a polgármesterrel. És a polgármesternek az a feladata, hogy ő, a Ferrari fölhívja őt, hogy legyen kész, ő fölhívja a papot, hogy a pap legyen kész, és a kockás zászló jön, és egy Ferrari pilóta nyer, akkor már is már megszólalnak a harangok. És az egész kisváros összesen 17 ezeren vannak ebben a maradóban, utcát ellepik, és mindenki együtt ünnepel. Szóval ez egy egészen különleges érzés, mert ez a kis Maranello, meg a Ferrari, az szinte ugyanaz. Szóval olyan ember, aki nem dolgozik, vagy a gyárban, vagy a felesége, vagy a fia, olyan nincs. És ez egy ilyen teljes csapat, összetartás, hangulat, amit nagyon nagy, ez ott kell lenni, ezt értékelni kell. Én ott voltam az előző Hamilton versenyén, és ott is, hát szóval csodálatos a hangulat. Az történt, hogy tavaly egyrészt a Lewisnek volt egy kis baja a nyakával, amit nem mondott meg senkire. Az most már rendben van. A másik, hogy nagyon rosszul jött ki az ő súgó emberével, mert mindenkinek van egy ilyen súgó emberem, hogy gyere be a boxba, csináld ezt, csináld azt, csináld amazt, és ezek az emberek fantasztikusan fontosak. És ilyen volt a Lewisnak a Mercedesnél a Bono, a Bonington, aki nem ment vele a Ferrarihoz, hanem ott maradt a Mercedesnél, és most dolgozik Kimi Antonellival. Idén a Ferrari, hál' Istennek, talált egy olyan embert, a súgó embert, akivel a Lewis tud kommunikálni. Tehát a kommunikáció jó, az autó jó, a Hamilton ismét megtátosult, és ahogy múlt héten is mondtam egyik kollégánknak a Kuniba, hogy a lelki világa is, hadd mondjam azt, hogy a szerelmi világa, és most egyenesben van, a mama szereti, ez a hölgy szereti, az egész világ szereti, és ez megmutatkozik, mert plusz az autó is jó. Hát szóval erre mondja azt az angol, hogy it's a total package. És ez nagyon-nagyon jó a sportnak. Nagyon-nagyon jó a sportnak, kérlek szépen. Az, hogy ő ott volt Silverstone-ban, az legalább 50 ezer embert jelentett, és tudomásom szerint Silverstone-ban időn egy világrekordot állítottak föl, 564 ezer ember. Forró hőségben nem volt eső, annak ellenére, hogy Anglia nagyon meleg volt, ott voltak, rég boldogok voltak a britek természetesen, mert a Ferrarit szeretik. Ferrarit szeretik, a Russellt szeretik, a Leclerc-et is szeretik, szóval nem volt bubus, nem volt ki nem szeretni, értem, mondjuk a Verstappen nem szeretik. Nem lett volna nagy boldogság, ha Max nyer. Az, hogy kipördült, én nem hiszem, hogy az ő hibája volt, mert négyszeres világbajnokok egy könnyű kanyarban nem szoktak kimenni. Tehát ott valami leblokkolt szerintem a hátsó tengelyel, és ezért pörgötti. De az ilyesmi előfordul, olyan mindenki meg volt róla győződve, hogy Kimi Ginorba nyeri, és Kimi utol is érte volna Leclerc a végén. De mit hoz a sort? Lerobbant az autója. Tehát ez a szép az autóversenyben, hogy nem lehet megjósolni előre, hogy tuti biztos, hogy XY nyer. Nem. Hát szóval ez van, kérlek szépen most a belga verseny lesz, magyar verseny lesz, és hál' Istennek a Mercedes nem szágúdott el, tehát lőtávolságom belül van a Ferrarinak, ami nagyon érdekes, az viszont az, hogy a McLaren, akik tavaly valóban vagy az egyik nyert, vagy a másik nyert, és a Zac Brown, a főnök, az olyan beképzeltett a végére, hogy esküszöm, beleszúrok a tűt, kipuffant volna, mint egy luftballon. És mit hoz a sors? Idén örülnek, ha bejönnek negyediknek vagy ötödiknek. Szóval a szerencse forgandó, és ez nekünk szurkolóknak nagyon-nagyon jó.
Még egy valami, azért a brit nagydíjról, mert 5 brit versenyző volt a hétvége folyamán, és a második, harmadik, negyedik helyen is brit versenyző végzett. Silverstone mit jelent a briteknek? Zárójelben ugye a Wimbledoni teniszbajnokság meg jelenleg is zajlik, úgyhogy ha már 564 ezer néző, akkor még lehet, hogy a Wimbledonban is voltak egy páran, szóval jó most angolnak, britnek lenni, ma egyébként a futballválogatott is majd játszani fog, hát magyar idő szerint egy éjfél után.
Igen. Ez, ami ott történik, ha egy pillanatra beszélhetek a fociról, amit a mexikaiak produkálnak, az teljesen felháborító. Mondjuk üvöltenek a szálloda előtt, hogy az angol játékosoknak ne legyen semmi pihenni valójuk. Szóval ez fúj. Hát szóval nem akarok semmit csúnyát mondani élő adásban, de ilyet nem illik csinálni. Azt hiszem az angoloknak nagyon-nagyon nehéz lesz, mert fönn van nagyon magasan, és hát a hangulat sem nagyon kedvez nekik. De említetted Wimbledont, hát ez az, hogy éppen most beszéltem, hogy mit fogok augusztusban csinálni. Mert a Forma 1 nem lesz, Wimbledon nem lesz, a focinak vége lesz. Hát szóval azt hiszem, hogy az egész világ elmegy füvet vágni, ha csak nem a 26. emeleten lakik. És ezt komolyan mondom, nem viccelek. Éppen most beszéltem párommal, hogy aggalmam sincs róla, mert egy akkora ilyen zuhanó repülésben lesz az ember, mert ha Djokovicit szeretik, mondom én, nagyon szeretjük a Djokót. Jaj, egyet hadd meséljek el az órákról. Az összes menő, nem tudom észreveszed, de a Forma 1-ben is, és a teniszben is. Az az első dolog, hogy villogtassák az órájukat. Ha megnézed, a Leclercnek már föl volt csavarva a bal karját, hogy pontosan lehetett látni, hogy milyen órája van. Ugyanezt csinálta a Russell, ugyanezt csinálta a Hamilton, és ugyanezt csinálta a Sabalenka Wimbledonba. Tehát úgy tűnik, hogy ezek az óragyárak, nevet nem mondok, csinálnak szerződéseket, és ez benne van a szerződésben, hogy abban a másodpercben, amikor fel tudják mutatni, abban a másodpercben meg kell csinálni. Ez egy érdekes dolog.
Silverstone-i emlékek?
Igen, hát akkor elmesélném azt, hogy hát nem titok, hogy én, ha bár nagyon fiatal vagyok, és még fiatalabbnak érzem magam, én 56-ban ott voltam. Úgyhogy nekem az, hogy forradalom, az a véremben van. És mert ez valaki azt hiszi, hogy teljesen buta vagyok, lehet, hogy az vagyok. Kérlek szépen, 1976-ban, pont 50 évvel ezelőtt volt egy csata a Niki Lauda és a James Hunt között. Elindult a brit nagydíj, és az első kanyarban volt egy összeütközés. A Hunt egy kicsit benne volt, de ezzel együtt visszakoszogott a depóba, hogy a paddockba, hogy megjavítsák az autót. De állítólag nem a pályán jött körbe, hanem átvágott a füvön. Na erre a Royal Automobile Club, amelyik rendezte a versenyt, azt mondta, akkor őt most kizárjuk. Én meg úgy éreztem, hogy ezt 80 ezer emberrel nem lehet megtenni. Szóra-szóra így igaz. Mondom a szerelőknek, mi újság? Azt mondták, szükségünk van még 5 percre, hogy megjavítsuk a Hunt autóját. Átsiltáltam a pályám, volt akkreditációm, és azt mondták ott a nézők, na, mi újság, mi újság? Hát mondom, szükség lenne egy kis kiabálásra, azt kellene kiabálni, hogy we want James. És kérlek szépen, elkezdtek kiabálni, és mikor 80 ezer ember kiabál, hogy we want James, we want James, akkor megijedtek a rendezők, és félték, hogy összetörik a berendezést, ez Brands Hatchbe volt, és úgy döntötték, hogy oké, hát akkor elindul. És erre nagyon büszke vagyok, ugyanis a James elindult, ha nem tévedek, az első vagy második kockából. Niki Laudát leelőste, erről is van egy fényképem, a végén megnyerte, ott volt a dobogón, feltartotta a serleget, ugyanúgy, mint most Leclerc, pontosan úgy az helyzet. 80 ezer brit boldogan hazament, és másnap reggel diszkvalifikálták. De annak már semmi jelentősége nem volt, mert 80 ezeren látták, nyert, láttak, lőttek, győztek, szóval erre nagyon büszke vagyok, és persze az automobilból föl volt háborodva, hogy jaj, sokinges, rémes és borzasztó. Én bevallom őszintén, hogy én erre nagyon-nagyon büszke vagyok, mert 80 ezer embernek azt tudtam nyújtani, amit a klub el akart, mert a klub szervezte a versenyt, el akarták tőlük venni. Ne vegyék el. Szóval erre valóban nagyon büszke vagyok, és még van egy másik dolog, ahhoz fénykép kellene. akkor 1973-ban Jody Scheckter vezetett, megperdült, lerepült a szárny, az a nagy szárny, amely a végén volt, rá volt írva, hogy Yardley, ez egy ilyen valamilyen parfümgyár, és egy hajszál hiány levette a James Hunt fejét, hál' Istennek, nem? 17 autó esett ki. És senki másnak nincs meg ez a fényképe, csak nekem.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Frankl Andrást hallották a brit nagydíjról, a Silverstone-i pályáról.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Jó reggelt kívánunk, hello drága hallgató, 2 perccel vagyunk, 7 óra után, ma reggel július 6-án, hétfőn, Bene Ferivel, szia Feri!
És Harsánylevővel, sziasztok!
Nagyon szép hetet és napot kívánunk mindenkinek, nagy erőkkel dübörög a nyár, egy hónapot már kiúztunk tényleg, egy elsüvít mellettünk, és tegnap kedves barátom Szabandi is írt, azt mondja, tehát azonnal, azt mondja, pár hét, aztán megint várhatjuk a következőt, tehát körülbelül így van. De egyébként ez a labdarúgó világbajnokságra is érvényes, úgyhogy most itt ebben stílszerűen ebben az órában beszélünk a hétvégi meccsekről, meg a hajnali meccsekről, vagy meccsről, meg az éjszakairól is, de leginkább kezdjük akkor a hétvégi meccsekkel, mert hogy sok meccs volt, nem mondom, hogy jó meccs volt, viszont beszédes meccsek voltak az elmúlt napokat illetően, ugye egészen péntektől, ha indulunk, kinek hogy tetszik, ugye volt eleve Portugália, Horvátország, ha addig visszamehetünk, Feri, ahol most ugye ma játszik majd ugye Portugália Spanyolországgal, és hát két nagy tényleg ikon mondtad, hogy valamelyiköknek az utolsó meccse volt ugye Modric és vagy Ronaldo, hát éppen utóbbi győzött, vagy csapata győzött 2-1-re, de az utolsó másodperces, megint varos megoldás, hogy hozzáért esetleg valakinek a haja, a válla egy centire lejjebb a könyöket, szóval megint nem feltétlen fociról kell beszélnünk ebben a vonatkozásban.
Azért ettől függetlenül egy nagyon komoly mérkőzés volt, tehát én azért szeretem, amikor két élcsapat játszik egymás ellen, mert ott azért nem egy oldalú mérkőzés várható, hogy egyik beássa magát a kapu elé és beparkolja a buszt, ahogy mondani szokás, hanem tényleg egy nagyon látványos, lüktető, fordulatos mérkőzés volt, főleg a második fél ideje, talán a második fél idő az egész világbajnokság eddigi legjobb második fél idője volt. Volt érdekes 11-es, tehát olyan 11-est adtak meg a portugáloknak, ami hát azért valljuk meg őszintén elég sok van ilyen 16-oson belüli kézi munka.
Nem adható.
Nyilván, csak ha itt hozzuk meg a szintet, akkor elég sok 11-es lesz, és ugyanígy másik mérkőzésen, ahol nem itt húzták meg a szintet, hasonlóan nem adtak 11-es, tehát ez a vitatható része. Viszont ugye a 100, nem is tudom, harmadik percben körülbelül volt egy meg nem adott gól a horvátoknak. Hát ott meg lehet ezt szidni, hogy most így var, úgy var, meg mikrocsip a labdába, de az igazság győzött. Tehát gyakorlatilag a chip bejelezte, hogy volt érintés a csúsztatott fejesnél, és a csúsztatott fejes pillanatában pedig le sem volt a horvát.
Hát egy hajhagyma, ez meg nem is tudom, melyik meccsen volt, tehát már így nem emlékszem hirtelen, bocsánat, de hogy gyönyörűen kivitelezett gól, végvezették, és kiderült, hogy a nem tudom, két vagy három passzal a gól előtt valaki egy két centivel beljebb volt, vagy nem is tudom, szóval, hogy én amellett lenni, én hogy mondjam, tehát gól és játékpárti vagyok, tehát amellett lenni, hogy ilyen esetben hadd menjen. De akkor meg persze nyilván azok mondják, és akkor a következő eset...
Most ezt vagy bevezeted a VAR-t, vagy kivezeted. Tehát itt köztes megoldás nincs. Tehát ha már VAR van, akkor viszont az egy cent is lesz.
De akkor meg a VAR, hogy nem látja például ugye a tegnapi brazil meccsen teljesen egyértelmű 11-est, és ha már látja, akkor miért kell várni egy-két percet, miért kell kihívni szegény bírót, ha ő már nem látta, bár szerintem az ezt neki is kellett volna látni az első 11-est.
Elsőre nem adta meg, valószínűleg rossz szögben állt, és talán abban gondolkodott, hogy ha a labdát érintette először a becsúszó játékos, akkor nem 11-es, de a VAR önmagában nem hozhat döntést. Tehát a szabály az, hogy a VAR rászólhat a játékvezető fülére, de minden esetben meg kell nézni a játékvezetőnek. Tehát protokoll szerint jól cselekedett.
Bocsánat, csak szögletnél azt mondják, hogy nem szöglet, akkor azt mondhatja a VAR.
Hát az egy más megítélés alá esik. Ott igazából az is egy egyirányú utca, tehát szögletet elvenni lehet, de megadni nem. Tehát ha kirúgást ítélnek, akkor abból nem lesz szöglet.
Azért van itt ellentmondás. Tehát azt mondja a bíró, hogy kirúgás, közben szöglet, és a szögletből olyan lehet nincs. Gól.
Igen, mert a szögletből lehetne gól, és a szabálytalanságot megelőző, vagy a szabálytalan gólt akarják megelőzni, ezért lehet szögletet elvenni. Tehát nem a szögletet vizsgálja valójában a VAR, hanem megelőzi a szabálytalanságból, vagy rossz ítéletből születendő gólt.
Na jó, úgyhogy Portugália nyert, nagyon-nagyon lázadozott a közvélemény, mert nem örültek ennek, inkább örültek van egy döntetlenek, és aztán hosszabbításban dőn el, sokkal sportszerűbb lett volna szerintem is, de most az így alakult, hogy Portugália 2-1-el tovább ment. Svájc-Algéria, tehát annyit érdemes erről mondani, hogy a meccset lejátszották, aztán volt Ausztrália-Egyiptom. Én meglepődtem, hogy Ausztrália ilyen jól tartja magát, hogy döntetlenre hozta ki. Aztán jöttek a 11-esek, megmondom őszintén nekem ott, tehát Szalá büntető, az egy, tehát egy rosszul sikerült pányánká, és mégis... És
nem volt az a rossz, az, de, kapus elment hát a sarokba.
Hát nagyobbat nyalok, hát ne viccel.
Ez pányánkás 11-ben ez a szép.
Igen.
De Levi, én egy kérdésem lenne hozzá, hogy ausztrál kapitány székében ülünk, és távol álljon tőlem, hogy bárkit bíráljak.
Ülnek ott.
De van, igen, van egy kapusod, aki olyan 191-2 centi magas, és a mezőny legjobbja, bravúra halmoz, és a 120. perc környékén lecseréled egy 184 centis kapusra, aki állítólag jobban védi a 11-eseket, tehát a mezőny legjobbja a kapusod, olyan formában van, hogy nem lehet neki gólt lőni, erre lecseréled, hogy állítólag jobban védi a másik a 11-eseket, és utána csupa belső védővel rugatod a 11-eseket, köztük egy 2007-es születésű, hát le a kalappal, és nagyon-nagyon sok hosszú karriert kívánok a fiatal játékosnak, aki kihagyta a 11-est. De Levi, ezt szerintem nem lehet ilyet csinálni. Hát egy 19 éves fiatal játékosra, hát egy sportszelet kupán nem merek 11-es rugatni. Hát az akkora nyomás, 70 ezer néző előtt a nemzeted továbbjutásáért rugsz 11-eseket. Hol voltak a rutinos játékosok? Hol voltak a támadó játékosok? Netán támadó középpályások. Szóval számomra ez valamilyen szinten érthetetlen.
Most így, ha kivédte volna, akkor meg azt mondja, milyen zseniális húzás. Szóval nem volna, szerintem nem kapuson múlik a 11-es.
Igen, de Lucas Harrington, hogy említessük maga nevét, 2007. szeptember 5-i születésű, 18 éves kisfiatal sráccal rúgatod a 11-est. Szerintem ez hatalmas hiba.
Neki lesz ez majd már a fiatal játékosnak, hogy ez...
Pontosan. Hát az egész karrierit meghatározhatja. Meg nem. Hát
ott a rutinos... Egy ilyen kiadott...
Aki kihagy 11-es, sose bántják. Egész egyszerűen nem is lehet. Hát milyen ember az, aki,
nem,
aki,
nem szóval aki bánta, azt bántja. Ő szegény, szerintem összeesik, nem?
Hát ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz feldolgozni, mert életed végig benned marad az a pillanat, az az érzés. Itt azért többen kihagyták, tehát nem feltétlenül egy személyes ez a sztori, de... Nagyon nehéz feldolgozni.
Egy árnyalata jobb, mint VB döntőn 5-ként kihagyni.
Na de látod, az ékes példa. Roberto Baggio a 94-es világbajnokságon a hátán cipelte az olasz válogatottat. A 16 között kiestek volna már. Utána elkápráztatóan jól futballozott végig. Mérkőzésre mérkőzés legjobb volt. Az elődöntőbe 2 gólt szerzett. Erre mindenki arra emlékszik, hogy a végén
kirúgta.
És azt a 11-es hagyta ki, amit ha belő, és utána berúgják a brazilok, akkor is brazíliai világbajnok, tehát gyakorlatilag nem osztott, nem szorzott az a 11-es, és egész életét végigkíséri Roberto Baggio, aki egy aranylabdás, zseniális labdarúgó, és azon a VB-n is nem egy epizód szereplő volt, hanem egy főszereplő, aki a hátán vitte a csapatot. Na, ezért nagyon-nagyon drámai ez.
Nagyon, az, igen. Na, akkor menjünk szépen sorban tovább, ugye aztán Egyiptom 11-esekkel Ausztráliát legyőzte, de szerintem ezt sokan tudják. Amiről viszont most nagyon érdemes beszélni, az argentinás zöldfoki szigetek, hát ha van egyértelmű, mert csak nyilván ez is, mint a Messi, aztán a 20. percbe belőtte az első gólt, mindenki, te is gondolom, én is, hátradőltél, és aztán elmentél Bécsbe bevásárolni, és gondoltad, hogy visszajössz, és mire visszajössz, addigra egy bődületes meglepetés volt kinézőben, arról nem beszélve, hogy ellentétben Paraguayjal, a zöldfoki szigetek csapata egyébként az egyik legkedvesebb és legszebb színfoltja, úgy érzem a VB-nek, olyan jó játékkal és olyan látványos és hasznos játékkal ment el, és lőtt aztán végül is egy gólt, és 1-1 lett a rendes játékidő, aztán a második góljuk is az valami...
A második gól az ember élete gólja. De egyébként tényleg ez a mérkőzés arról marad emlékezetes, hogy adott egy zöldfoki szigetek csapata, amely teljesen esélytelen ezen a mérkőzésen, és felvállalnak...
Már a VB-n is arra, hogy a csoportból tovább
menjen. Pontosan, VB újonc, stb., de csoport másodiként tovább jut, és eljut a 16-ba, és utána elképesztő, hogy csodálatos, 32-be, tehát elképesztő, hogy micsoda bátor, kreatív és bevállalós futballt nyújtottak. Argentina egybehibázott, hogy
a 29. percben, amikor megszerezték a vezetés Messi által, akkor a fölénybe voltak, hogy szerintem egy kicsit úgy saját magukat megnyugtatták, és átmentek egy ilyen labdabirtokló játékba, ahol a labda megtartása volt a legfőbb cél, nem pedig az újabb gólszerzés, és mivel nem mentek rá az újabb gólszerzésre, nem dőlt el a találkozó, hogy 1-0-ás vezetésben mindig benne van, hogy esetleg betalál a...
Jó, tegyük hozzá, hogy Messi azért 2-3 olyan helyzetet hagyott ki, amit mindig belül. És mondta, és nagyon frusztrált volt a végén, hogy annyira nem ment neki, meg egyébként annyira jól védett a kapus, tehát azt is tegyük hozzá.
Igen.
Tehát annyira jól védett.
De itt a 32 közé eljutni egy zöldfoki szigeteknek, ez is egy hatalmas teljesítmény, és le a kalappal.
Az csak mém, amit láttam, hogy Beckham és Vozinho áll egymás mellett?
Én hallottam egy olyan pletykát, hogy állítólag a Miami le szeretné igazolni. Nem tudom, hogy ez megtörtént.
Én már láttam, hogy egymás mellett állnak, csak mondtam, most a mai álhírvilágban, meg éjjel világban.
Nagyon vigyázni kell, igen.
Bármilyet. Mindegy, szóval láttunk ilyet.
Vozinjáról szó, azt láttad egyébként, hogy a hazadásokat hogy oldja meg? Hát kétszer úgy belövözte Lautaro Martínezt, hogy azt se tudta, hol van.
Az nagyon fél.
Akár belső védőt is el tudna játszani.
Ott féltem, hogy megcsinálja a harmadjára, és akkor már elveszik tőle a
labdát. Igen, de azt Messi már este is elővölcselt, és utána akkor kirúgta oldalvonalra a harmadik esetben a labdát.
Ahogy szokták mondani, hogy bizonyos esetekben, hogy a pénz megszépít valakit, itt most a hírnév, meg a stabilitást, nem tudom, a 3000, vagy nem tudom, hány 13000 követőből lett, most azt hiszem 16 milliónál tart, és gondolom, hogy ajánlatokat is kap, gondolom, reklámszerződésekkel is megdobálták, és már egyből cseleket csinál.
Az úgy megvan, hogy bekapcsolod a telefont, és 8,5 millió értesítés.
Én azt gondolom, tehát pont itt a brazilokról beszélünk, hogy megtartani a saját stílusod, meg egyéniséged, azért maradj az, mert azért már most, bocsánat, 16 millióan követnek, azért még talán mettél se jobb, se rosszabb, csak éppen most 16 millióan követnek.
De egyébként arról tanulságos ez a mérkőzés, hogy ha megvan a meccs, a kezedben van, akkor könyörtelen gyilkosnak kell lenni, nagyon nagy idézőjelben.
És még menni tovább, hát még menni tovább, igen.
Megnyerni a mérkőzést, kivégezni az áldozatot, megint csak mondom idézőjelben, és annyi gólt szerezni, amennyit lehet, mert nagyon-nagyon hamar fordul a kocka. És ugye onnantól kezdve, hogy az argentinok leültették magukat, iszonyatos nehéz visszapörögni. Tehát most átmész egy labdatartásba, leülteted magad, langyos a játék, és az ellenfél talál egy gólt, na onnan nagyon-nagyon nehéz újra felpörögni, és az argentin válogatott majdnem emiatt porulják.
És megbosszulja magát ilyenkor a helyzet közben. Erre itt nekünk, sziasztok, kivételesen Ferivel nem tudok eltérteni. Jamal az EB idő alatt 18 sem volt, illetve aztán írja, hogy olimpia. Jó.
Hát okay. A Jamal azért szerintem elég erős kivétel.
Igen. Van.
Azért nem tennék ekkora lelki terhet egy 18-es játékosra. Jamal 18 évesen már világsztár volt, egy elég ékes példa. De mindig vannak.
16.
Már lehet, már 16 évesen is. De igazán a hallgatónak azért vannak kivételek.
Erre, így van, és köszönjük. Na, volt még ilyen meccs szombaton, hogy Kolumbia-Gána. Hát le kellett játszani, Kolumbia 1-0-ra nyert, ott Gánától sokkal többet vártam, megmondom őszintén. Afrikai csapatok nekem egyébként a szívemben vannak, mert játsszák a focit, és az nekem mindig tetszetős.
Igen, csak tudod, mondták, hogy a 10-ből 9-be jutott a 32-ben, na most már csak 2 van a 16-ba, tehát azért itt a helyén kell kezelni a dolgokat. Egyébként Kolumbia nagyon korszerű és jó futballt játszott, és nem csak ez a klasszikus latinos technikai fölényre épülő játékuk volt, hanem rendkívül szervezetten is védekeztek. Tehát itt nem volt érvényes az, hogy nem rúgták rá a második gólt, hanem egész egyszerűen olyan labdabirtoklási fölényük is volt, meg olyan masszív és agresszív védekezésük, hogy Gánának nagyon sansza se volt egyenlíteni.
Na ugye igen, és ha már nagy sztárokról beszélünk, ugye a Kolumbiánával Luis Díaz, azért ott például tőle többet vártam volna.
Hát tőle én is.
Mert nagyon jó játékos.
Nagyon jó játékos, helyzetet is kihagyott, ami alapjául még nem lenne probléma, de ott is egy picivel kapura veszélyesebb játékot vártam. Jó, hát azért még ne írjuk le, mert szépen fokozatosan lendülnek. A legjobb csapatok azok mindig a 8-tól mutatják meg az igazi arcukat.
Ez egy jó diplomatikus szöveg, hogy szokták mondani.
De ez tényleg így van.
A jó csapatokban az elején is jók szerintem. Na,
olyan nagyon ritka, hogy valaki végig jó.
Aztán jött egy Kanada-Marokkó, én nagyon hittem abban, hogy ugye... ha már hazai rendezés, már egyből három országról beszélünk, hogy Kanada, aki szerintem nem olyan erős labdarúgásban, bár Davis, nem tudom.
Miben hittél, hogy jégkorongba játsszák le? Vagy mire,
hát mondom, hogy utolsó előtti meccseket úgy játszották, ha emlékszel, hogy hátulról úgy rugdosták ki a labdát, mint hokiban szokták kiütni, hogy mondom, más szóljatok már nekik, hogy ez nem jégkorong. Szóval most Marokkóval játszott, az a Marokkó, aki nagyon menetelek. Előző VB-n is 4-8 között voltak.
Előző VB-n hát negyedikek lettek.
Azért mondom, akkor 4 között voltak, hogy most is odaérhetnek, még abszolút érzem bennük, jó játékosok, jó tudás.
Franciákkal játszanak a 4 közé jutásért.
Hát ott szinte önmagukkal, tehát azért maradjunk annyiban. De azt a Kanadát azért legalább gólt vártam, tehát, mint ahogy majd beszélünk a mexikói meccsről is, szóval egy házi rendezésű, vagy hazai rendezésű csapatnak azért otthon szerintem nem megengedett, hogy ne lőjön gólt. Most hát így végül is 3-0 lett, de...
Hazai rendezésű, bár végül ez a mérkőzés meg Houstonban volt, ugye, mert nem lettek csoportelsők, viszont... igen. Azt ne felejtsük el, hogy a marokkói válogatott azért kvalitásban jobb labdarúgókból áll, nagyobb VB rutinnal rendelkezik, viszont Kanada az első félidőben beszorította a marokkóiakat, és nagyon meglepte ezzel az agresszív letámadásos játékával. Marokkónak az volt az érzés, ami nem pörgött fel eléggé, nem volt meg a megfelelő fordulatszám, a koncentráció, viszont a második félidőben már lehengerlően futballoztak, egy cseles szabadrugás variációnak köszönhetően megszerezték a vezetést, utána pedig simán kontrázhattak, a kedvenc játékukat játszhatták, és hát szétisztették Kanadát. Azért valljuk meg őszintén, a kanadai kapitány, Jesse Marsh azért azt nyilatkozta, hogy ők voltak a jobb csapat, azért az egy kicsit erős, tehát én úgy gondolom, hogy futball tudásban a marokkói játékosok jóval jobbak, mint a kanadaiak, tehát a kvalitás nem volt meg ahhoz, hogy továbbissanak. Szerintem Kanada örüljön, hogy bejutott a 32-be, és ezt nagyon-nagyon azért nem kell komolyan menni.
És azért, ha már a bíráskodásról is szót ejtünk, és ugye ezt sokszor tesszük majd a Paraguay meccs alatt bőven, hogy például a Kanada-Marokkó meccsen csak egyfajta érdekesség, nem biztos, hogy szemet szúrt valakinek, mint hogy nekem se, hogy az első fél időben 6 darab sárga. Az bődületesen nagy szám, magas szám, ha véletlen a bíró baráti köre ezt megjátszott, akkor az nekik jó, szóval 6 sárga lap ezek.
Hát itt ebből 4 marokkói, erre gondoltam, hogy nagyon ütemtelenek voltak, nagyon dekoncentráltak voltak, ezt lehetett a szünetbe szépen rendbe rakni.
Rendbe is tették aztán végül, mert ugye nyertek 3-0-ra, és akkor elérkeztünk a Paraguay-Franciaország mérkőzéshez, és itt most erről sokat fogunk szerintem beszélni legalább a hírekig, mert hogy amit ott mutatott ezen a meccsen, eleve ugye Paraguay jött Németország kiverésével hosszabbítás 11-esek.
És sokunknak azért szívebe zárta magát Paraguay.
Nekem
tehát szimpatikus
nem, nekem
csapat
nem, de
volt.
Úgy védekez.
Ja jó, hát neked nem kell élni, mert te németeknek szurkolsz.
De igen, de nem, semmi különös. Na.
Igen, de ott azért egy szervezetvédekezés, elképesztő csapategység, pozitív agresszivitás, tehát azért a sportszerűség határát még nem lépte át, és rendkívül jó futbolistákból áll Paraguay. Tehát olyan kontratámadásokat léptek meg, olyan egyéni villanásokat, hogy tényleg öröm volt nézni. Na ezzel szemben a francia válogatott ellen.
Hát és jött ez a nagyon küzdelmes, kifejezetten rossz mérkőzés, de hajtós meccs, és az üzbék bírót is említsük meg, mert szerintem ő társa volt és cinkosa volt a paraguayi játékosoknak. Nem, tegnap belementem egy ilyen nagyobb vélemény csatába az internetes felületeken, már nem szoktam, de ennek ellenére többen azt mondták, hogy semmi baj nem volt Paraguayjal, hogy ők így játszanak, és a franciák szimuláltak, és a többi, és a többi, és a többi. Így lehetett nekik valahogy megfogni a franciákat. Ugyanakkor meg én azt mondom, és aztán nagyon kíváncsiak egyébként a hallgatók véleményére.
Igen, hogy melyik oldal, mert tényleg annyira markánsan látszik, hogy van egy paraguayi stílus oldal, aki azt mondja, hogy igenis erről szól a sport, és ez a vagányság, ez a csibészség belefér. A másik oldal meg azt mondja, hogy korán sem erről szól a sport, és igenis a futball győzött végül. Ki melyik oldalon áll?
Igen, 06-30-55-55-605, írjátok meg, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mit szóltok a paraguayi játékstílushoz, a játékosokhoz, belefér-e nektek, vagy nem. És ugyanakkor meg tényleg említsük meg az üzbék bírót, hogy ehhez ilyen szinten asszisztálni, én úgy érzem egyébként, még ez is egy nagyon nagy probléma volt, és látod, hogy megint, ha már arról beszélünk, hogy VAR, ezeket az eseteket, két olyan ütés volt, két olyan rugás, amiért, ha kiállítják a játékost, bármelyiket, most ilyen esetben pár paraguayi játékosokról beszélünk, szóval ezekben a helyzetekben, ha ott van a VAR, és azt látja, akkor rá kell, szerintem kötelező rászólni a bíróra, hogy itt ütés volt. Kundét is leütötték, vagy volt, nem tudom, még a...
Bappét is megkönyökölték.
Igen, Olisztétán...
11-es rugás előtt folyamatosan taposták, rombolták a 11-es
hát
pontot.
Hát az még ott a Dembélébe is belerúgtak.
Ilyen egész egyszerűen elképesztő.
És ott lehet állni a 11-esnél 6 játékos, anyázhatja a Dembélét, és a bíró ott áll. Szóval én mondom, na, te százszor több meccset láttam, meg jobban értesz hozzá, de én, mint néző, mondom, hogy én ilyet, én még nem láttam. Hogy ilyen alattomos, olyan egyértelmű lábra menő szabálytanságot okozó, csak azért nem lett sérülés, mert felugráltak a francia játékosok a becsúszások elől, szóval, hogy egyszerűen...
Ez az alattomos szó, ez nagyon jó, tehát én is úgy gondolom, hogy ez hűen tükrözi ezt a mérkőzést és a paraguayok hozzáállását. Na de hát, Levi, miről beszélünk mi? Hát sárgalapot se kapott Paraguay. Hát volt itt egy durva francia válogatott.
A bíró most éppen Tenerife-n egy villában hallgat minket.
Háromszor is fegyelmezni kellett ezt a durva sportszerűtlen francia válogatottat. Szerencsétlen Paraguay végig szenvedő alanya volt, és sárgalap nélkül a legsportszerűbb csapatként esett ki a VB-ről. Miről beszélünk?
Hát figyelj, most komolyan mondom.
És figyelj, te azért nagyon sokoldalú vagy minden téren, az utolsó magyar polihisztorok egyike. Hát te jégkorong mérkőzéseket is szoktál nézni. Igen. Amikor egy Finnország Svédországgal játszik, legmagasabb színvonalú jégkorong csata, vagy akár Kanadával, hát akkor nem amerikai NHL bírók vannak, akik láttak már komoly mérkőzést testközelből, és kordába tudják tartani ezeket a világsztárokat. Minden tiszteletem az üzbég népé, mert egy csodálatos, arcos nemzet.
A népet ne hozzuk ki.
Nem lehet azonosítani a játékvezető, az így van.
Játékos,
de hát ez a játékvezető, aki szerintem életében nem látott közelről ilyen színvonalú labdarúgó mérkőzést, például ilyen játékosokat, akkor hogy találják ki, hogy ő vezesse a mérkőzést?
Nem, és erre írta valaki tegnap, amikor beszélgetünk a meccsről, hogy de nézd meg, hát három sárgát kaptak a franciák. Hát persze, hogy ők voltak a szabálytalanok. Itt van például a védelmet elemző statisztika, 13 szabálytalanság, a paraguayi oldalon 11 a franciáknál. Igen, szinte tudod, ugyanaz?
Hát ez az, csak hát azért, közben volt meg a 6, pontosan 6 olyan könyöklés, meg 11-es pont eltaposás, meg labda elrugdasás, amit hát nem vezet a statisztika.
És azt belemeltünk részletekbe, szögletnél jött el Bappé, aki becsúszott, az egy, amikor állt fel, belekönyökölt, amikor elment mellette, meglökte, de hogy egyértelműen kézzel. Utána a másik játékos beállt a Bappé elé, mellkassal szintén ellökte, és akkor erre azt lehet mondani, hogy jó, hát most persze én benne van.
És hangsúlyozom,
szerintem nem fér bele.
Olyan játékosok, hát ez az Almiron, olyan sebessége van, olyan cselező képessége, Enciso, hát olyan fordulékony, úgy jár a bokája, hogy zenél a lábán a labda. Galarza. Hát olyan lendületes labdavezetések, olyan cselsorozatok, csupa kitűnő látványos futballra képes.
Alattomos, úristen.
De olyan csodálatos labdarúgók. Nekem ez fáj, hogy nem
és
a labdarúgó képe.
Hát
pontosan. Hát
nem.
Németország kiverése számomra egy iskola példája volt, hogy egy kisebb csapat hogyan tud egy nagy óriást kiütni a továbbjutástól. Tehát le a kalapa, kicsit olyan paraguayivá váltam, hát ez hamar elmúlt.
Aztán végül is ugye valahogy nagy nehezen megadták azt a 11-est, aztán nem lehetett nem megadni.
De mindent megtett az üzvég, jó ember. Mindent megtett.
És akkor azt bepasszírozta Bappé, aztán a meccs végén ugye szerintem nem tudom, nyújtotta a kezét a kapus, ja, vagy hát sem a Bappé felé, de megmondom őszintén, én sem biztos, hogy lelkeztem volna, a kezet fogtam volna a kapussal, és elment mellette, akkor hátba dobta a labdával.
Ilyet se sűrű látni.
Én a kilátótéren nőttem fel, meg Zuglóban, ilyet ott sem csinálunk. Tehát szóval jó, hogy már nem köpték le egymást, szóval, hogy már bocsánat, de hogy tényleg az lett volna
a következő. Hány kakaskodás, meccs közben, meccs után. Végül utolsó mondatként azért dicsérjük meg Didier Deschamps-ot. Elképesztő széles a kispadja, de az a csere, hogy Barcola helyett behozta Duét, aki nagyon látványosan tudva levő, hogy rendkívül jól egyegyezik, gyakorlatilag az volt a fordulópont, és azzal megnyerte a mérkőzést Franciaország, úgyhogy Deschamps ismét nem háttal ült a padnak, tehát zseniális húzás volt.
Így van, úgyhogy gratulálunk neki és a francia válogatottnak, így hogy tovább jutottak, menetelnek tovább, és azért volt tegnap este és ma hajnalban is egy-egy mérkőzés ezekről is, meg egyébként a VB-ről is még persze pláne, hogy vannak-e kiemelkedő játékosok, csapatok, ti hogy látjátok, azért itt a három darab ember áll a góllövő lista élén, mindenki 7 gólt lőtt, Mbappé, Messi és Haaland, nagyon, nagyon nagy egyéniségek törnek felszíre, illetve már persze itt is voltak, de a VB-n bizonyítanak. Kíváncsiak vagyunk, hogy tőle látjátok akár a Paraguay meccset és a VB eddigi meccset, úgyhogy azért lesz majd portugál-spanyol is. SMS számunk 0630 55 55 605, mindjárt 7:30, hamarosan folytatjuk.
Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.
Let's start living dangerously.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Marokkó és Franciaország után Norvégia és Anglia is a 8 közé jutott a labdarúgó VB-n. Biztosított az ország gabona ellátása. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Anglia óriási csatában 3-2-re legyőzte a társházigazda Mexikót a labdarúgó világbajnokság 8. döntőjében. Jude Bellingham az első félidő végén 2 perc alatt 2 gólt lőtt, de még a szünet előtt szépített Julián Quiñones. A második játék részben Kane, majd Jimenez értékesített 1-1 büntetőt. Az angolok ezzel a 8 közé kerültek. Anglia negyeddöntős ellenfele az 5-szörös világbajnok Brazíliát búcsúztató Norvégia lesz majd. A norvégok 2-1-re nyertek New Yorkban, ahol büntetőt is rontottak, míg a mérkőzésen duplázó Erling Haaland továbbra is megállíthatatlan, és már 7 gólnál jár a mostani VB-n, ahogy Mbappé és Messi is. A ráadás utolsó pillanataiban a pályafutása 4. és minden bizonnyal utolsó világbajnokságán szereplő Neymar szépített büntetőből. Norvégia története első negyed döntőjére készülhet, még Brazília 1990 óta először nem lesz ott a VB legjobb 8 csapata között. Szombaton tehát Anglia-Norvégia negyed döntőt rendeznek majd Miami-ban. Charles Leclerc nyerte a Forma 1-es brit nagydíjat. A Ferrari monacói versenyzője mögött másodikként a hazai környezetben szereplő George Russell végzett a Mercedes-szel, míg a harmadik helyen a 7-szeres világbajnok, szintén hazai futamát teljesítő Lewis Hamilton ért célba a másik Ferrarival. Az érről induló és VB-n lovas Kimi Antonelli futóműhiba miatt visszaesett, így végül nem szerzett pontot. Antonelli előnye így 25 pontra csökkent Russell-el szemben az összetetben. Isaac Del Toro csapattársát, a címvédő Tadej Pogacart megelőzve győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny második szakaszán. A sárga trikót pedig megtartotta a dán Jonas Vingegaard.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Folytatódik a munka az országgyűlésben. A mai és holnapi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Egész Európában, Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, írt a közösségi oldalán a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban 20 és 30 év közöttiek. Hozzátette, az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol új hévkocsikat és motorvonatokat. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők, a vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor kivitelre kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt alapjaiban kell újra gondolni a növénytermesztést, új növények meghonosítására van szükség. Minden eddiginél több, csak nem 120 ezer érdeklődőt vonzott a tegnap zárult 4 napos Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Az eseményen idén egyszerre ünnepelték a fényfesztivál jubileumát, és az Opart legismertebb képviselője, Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulóját. A világhírű művész tiszteletére minden eddiginél látványosabban jelentek meg a geometrikus elemek, az optikai játékok.
Közlekedés.
Baleset történt a fővárosban a Pacsirta mező utcában, kifelé a Kiscelli utcánál. Műszaki hibás jármű lassítja a forgalmat az Alkotás utcában, befelé a Rád György utcánál. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos. Egyelőre nem tér vissza a kánikula, a következő napokban 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, és frissek lesznek a hajnalok.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Minden nem vedd el. nekem semmi nem kell. Csak amíg élek, bennem tomboljon a láz. Nem kell a kamuflás, nem kérek én más. Csak egy tengerre néző panorámát, meg egy dámát, aki hazavár és a szemében a láz. Az égből is látszik, ha a városban a fények gyújnak fel, az utca dalt játszik, de ma éjjel együtt égjünk el. A szemedben a fény, ami adja lángot, begyújtjuk mi együtt a szép világot. Lady vár szemedzében, mert talált, ment föl még egy kicsit, aztán miniszoknyád. Icipicit derogált, nem vagyok egy paripán, aki egy herceként a kegyeidért köszönt rád. Mert ez kicsit más, lehet, hogy ez gáz, én sosem leszek más. Bár ez orosz már, hogy egy napot mindenem eldobom. Gyere közelebb, még ma én nem tudom. Virágod elhagyom, kezedet nem kapom. De neked én magam átadom, amikor vársz nagyon, kiborít százokom. Ha te vagy a tét, én bevállalom. Mi van, ha nem az aránya vele? Nem kérek én más, csak egy tengerre néző panorámát, meg egy dámát, aki az a vár. És halálosan tombol a szemében a láz. Az égből is tetszik, ha a városban a fények gyújnak fel, az utca dalt játszik, de ma éjjel együtt égjünk el. A szemedben a fény, ami adja lángot, begyújtjuk mi együtt a szép világot. Nem engedem oly közel, mert a szeme engem éget el. Ő engem éget el, ő engem éget el. Az égből is látszik, ha a városban a fények gyúlnak fel, az utca dalt játszik, de ma éjjel együtt égjünk el. A szemedben a fény, ami adja lángot. Begyújtjuk mi együtt a szép világot.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Jó reggelt mindenkinek, drága hallgatók! 7 óra 41 perc, ez 3.48, ma reggel is Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel élen, benne Ferivel, szia Feri!
És Harsányi Levivel, jó reggelt mindenkinek!
És persze ugye kiélezve a beszélgetésünket a labdarúgó világbajnokság legutóbbi mérkőzéseire, nagyon kivette a biztosítékot, nagyon sok nézőnél, szurkolónál a Paraguay és Franciaország mérkőzése, és nagyon megoszlottak a vélemények, hogy szívesen olvassuk és várjuk a hallgatók véleményét is. 06 30 55 55 605-ös a számunk. Ide írjátok meg, és örömmel olvassuk be, mert szerintem nagyon jó ahány ember, hogy annyi vélemény. Nézzünk itt is egyet ezek közül, aztán persze beszélünk mi is majd még a mérkőzésről, a késő esti brazilról is, meg persze nyilván a hajnali angol mérkőzésről is, de nézzünk egy üzenetet. Sziasztok, a paraguayiak játszottak volna nyíltan, kitámadva kisasszony módjára engedelmesen, szórakoztatóbb és szimpatikusabb lett volna a semleges nézőknek, de ebben az esetben kapnak egy hatost. Ez a piszkos játék volt az egyetlen, de így is csak minimális esélyük maradt. Paraguay népe így is hősként fogja őket otthon fogadni. A negyeddöntőben Marokkó mást fog játszani, de ők megtehetik, mert minőségibb játékosaik vannak, akik gyorsan átmennek védekezésből támadásba. Üdv Krisztián, új utóira, csütörtökön végre kezdődik az igazi foci. Újvidéken játszik a Földkereség legjobb csapata, a Fradi.
Hát az utolsó mondat kivéve, azért volt sok igazság.
Megmondom, hogy az utolsó gondolatra Gangsta Zoli és Bene Feri biztos nem azt mondja, hogy hát így van, de Krisztián, köszönjük szépen. Igen,
de jól mondja egyébként. A piszkos játékkal én is egyetértek, tehát csípni, rúgni, harapni, nagyon szervezetten a hazámért küzdeni. Tehát ez egyértelmű, csak futballal nem lehetett volna. Tehát Paraguay bebizonyította Németország ellen, hogy csak így lehet elverni Németországot.
De az, hogy Galarza a pályán maradhatott, az
de
egy...
Igen, de az nem, nem az a piszkos játék, amikor nincs ott a labda, és lekönyöklöd a másikat, meg nem az a piszkos játék, amikor nem is akarsz futballozni. Tehát ez a paraguayi csapat az a németek ellen nagyon komoly futballt nyújtott. Igen. Nem azt mondom, hogy olyan marokkói szinten ment a támadásba, de egyéni kvalitásokat villogtatták. Tehát voltak cseh sorozatok,
meg nem voltak
csodálatos gólt lőttek a paraguayiak. Hát milyen akció volt az első gól németek ellen.
Igen.
De most a franciák ellen azért ebből morzsákat se láttunk.
Na igen, úgyhogy várjuk a véleményeteket, milyen volt
de
nektek.
Tök jó a vélemény.
Igen, ez a meccs, és köszönjük Krisztán, abszolút jogos, ez is egy nézőpont, és el is fogadjuk. Aztán Brazília játszott ugye most még esti mérkőzésen, méghozzá nagyon sokan azt gondolták volna, hogy norvégok, egyébként nagyon szimpatikus Norvégia, imádom a vikingeket, hogy megjelentek, az, hogy egy szurkolói csapatról, egy országról felszer egy sisakot, két ilyen tulokkal, szarval, és egyből tudod, hogy az viking, és tudod, hogy norvég, hát én tehát le a kalappal, és az utána, tehát a végén, amikor kiülnek, és egy ilyen nagy dobbal, és eveznek, és szóval, végre visszahozták nekem, nagyon visszahozták azt, amit úgy hívunk, hogy szurkolás, amit úgy hívunk, hogy jellegzetesség, amit úgy hívunk, hogy
igen, amikor a végén csinálják, az tetszik, de hogy a meccs közben mi
közben
mit ad hozzá,
eveznek,
na, de azt hallod, hogy hú, akkor te ott jobban futsz.
Egyrészt vagy... megijedek az egyik, a másik,
ja,
én megoldanám, ha a következő VB-re csak nem biztos, hogy kitartanak, meg ott lesznek, én már itt megoldanám, gyorsban ott lennék a szervezőbizottságban, hogy olyan, de tényleg, olyan lelátott, ahol ők ülnek, olyan lelátott csinálnak, hogy tényleg oldalról egy evező lapát ott lenne előttük, és ahogy eveznek, így forgatnák magukat ott bent a stadionban. Olyan látványos lenne.
És ez csak a norvégok miatt. A következő meccsre meg átépítjük a stadiont.
Hát most ez manapság felé, ez tudod mi?
Ja,
ez elképzelés meg határozott.
De látszik, hogy valójában te egy színpadi ember vagy, egy igazi színész, rendező.
Mondok valamit akkor, amikor van hidratációs szünet, az mennyi 3-5 perc, addig így eveznének, és megfordulnának saját tengelyük körül, és hogy vége van hidratációs szünetnek, újra úgy állna a lelátó, ahogy előtte volt.
Egy igazi kreatív rendező vagy, Levi.
Hát ha már ne csak húogjanak, mint a baglyok, hanem valami dolgoznak. Plusz ott a Texas Matic is falvak áramellátását is, ezzel az evezéssel egy kicsit helyre.
És akkor zöld VB.
Na, szóval jött Brazília és Norvégia, esti 10 órás meccs volt, sokáig 0-0 volt, kiadtak egy 11-est már az elején, az is egy nagy kérdés, Feri, és hozzád fordulok, hogy miért Martinelli is kegyetlenül rosszul játszik, hanem...
Bruno Guimarães rúgta a 11-est.
Bruno Guimarães, na, hát ő miért lőtt 11-est?
Nézd, az volt a furcsa az egészben, hogy Vinicius Junior átadta a 11-es ugrás lehetőség. Egy kicsit csodálkoztam, de hogy megfordult bennem. A meccs előtt ezek ki van jelölve, de általában több játékos van kijelölve, és biztos vagyok benne, hogy Vinicius Junior is, és Bruno Guimarães is ki volt jelölve, és ez azon belül a pályán belül a játékosok szabadsága eldönteni. Aztán van olyan edző, amely kívülről mondja,
kérem,
hogy most
elrúgod. Kérem, vagy adod a 11-es? Tehát kéri a Bruno Guimarães, vagy pedig azt mondja a Vinicius, hogy te lőd. Ugye nem mindegy.
Ezt most nem tudhatjuk. Tehát
ez hogyan? Most a focin belül, a csapaton belül, hogy szokott lenni?
Többféle megoldás van. Van, ahol van egy darab egyértelmű jelölt, és hogyha, tehát sorrendben, hogy te vagy az első számú jelölt, ha nem vagy a pályán, vagy sérült vagy, akkor a második, harmadik, és így tovább, mondjuk ötig, vagy háromig.
Igen.
Aztán van olyan, hogy teljesen egyenrangú ki van jelölve 3-4 játékos, és azon belül ők döntik el.
De érted,
van,
amikor mire
gondolok? Persze,
kötelező, van, tehát azt mondja Ancelotti, hogy akkor gyerekek, Vinicius lő. És Vinicius azt mondja, nem lő. Itt van Bruno. De,
és, az baj.
És az, hát azért kell, hogy most átadják a 11-est, vagy elkérni
a 11-est. A legtöbb edző az nem mondja meg, hogy ki rúgja a 11-es, hanem ki van jelölve 2-3, akár 4 játékos.
Ki jelöli ki?
Azt az edző.
Hát akkor az edző nem mondja meg, ki lövi, de ki van jelölve, hát akkor de csak megmondja.
De a 4-ből nem mondja meg. A 4-ből a pályán döntik el a játékosok, hogy és ki milyen formában van, mennyire
akkor
van játékban.
Akkor viszont Szoboszlaiék nagyon jók, meg kőpapíroló. Hát az Dembele fogdossa a labdát.
De nem, hát a franciák tipikus az a példa, hogy
Dembele 10-ből 10-et belül.
Hát a Bappé van kijelölve, és ő is belül.
De miért lőhet Dembele 10-ből 10-et, és másik lábbal?
10-ből 10-et, hát hol van ilyen? Hát egyelőre Bappé rúgt az összes francia 11-et.
Most, és de most a klubcsapatában mondom.
Hát azért mondom, hogy ki van jelölve, vagy egy első számú jelölt, és egy második számú, vagy 3 egyenrangú, vagy 4, és akkor azon belül ők döntik el. Tehát ez mindenhol így működik. Ezt el tudom képzelni, hogy Vinicius Junior nem érezte annyira jó állapotban magát, vagy keveset volt játékban, és azért adta át. Nem tudni. Én minden esetre nekem nem ez a probléma a brazil válogatottal. Egy brazil válogatott, ahol ilyen támadó potenciál van, ilyen minőségű támadó labdarúgók, és még középpások is, bármi Paqueta helyett Martinelli kezdett, az már egy jel volt, hogy egy picit óvatosabb játékra számíthatunk, de az hogy létezik, hogy egy saját térfelére visszahúzódó, kifejezett kontracsapat lett ez a brazil válogatott Norvégiával
szemben. Ezt én sem értettem, igen.
Hogy létezik az, hogy Brazília játszik Norvégiával, a passzok aránya 681-et passzol 91%-os pontossággal az egyik csapat, 331-et, tehát kevesebb, mint a felét, 84%-os pontossággal a másik. De melyik, Norvégia a 681 és a 91%. Hát hol van az, hogy Norvégia több mint kétszer annyit passzol, mint Brazília? Hát milyen világban élünk? Mit szól ehhez Zico, aki nem lett szegény soha világbajnok? Vagy mit szól ehhez Ronaldo,
és
aki,
mit szól ez a 60-as
többszörös világbajnok?
És a 60-as évek ikonikus és egyszerűen lenyűgöző norvég válogatott csatársora. Várjál? Na, tehát hogy én szerintem az van, hogy tényleg én azt láttam, hogy nem akartak játszani. Valami miatt. Viniciusnak se volt kedve. Jó, nem volt be Rafinha, azért ilyenkor azért minden teher az ő vállán tornyosult. Lehet, hogy nem. Lehet, a társak nem voltak annyira jók. Most én szerintem a brazil válogatott tagjai nem voltak olyan szinten, mint ahogy eddig. Jó, az eddigi brazil válogatott tagjai közül szerintem 8 olyan szintű világklassz is, hogy őrület. Most Bruno, nem tudom, Gimárez,
igen, mondjuk Martinelli. Ebben igazad van. Tehát én is gondolkodok egyrészt abban, hogy Ancelotti visszafogta a csapatát, de gondolkodok abban a verzióban is, hogy valójában nem akkora világsztárok ezek a brazilok. Tehát nincs Bebeto, Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Zico,
Éder, Sokrátész,
pontosan, hanem Vinicius Junior egyértelmű világsztár, de hát Cunha, Ryan, Martinelli nyilván top játékosok, Endrik, ez meg a másik, ez egy nagyon-nagyon jó példa, külön példa.
Havas Endrik.
Mennyire fontos.
Csak eszembe jutott, hogy
Havas Endrik. Tehát mennyire fontos, hogy egy padró beszálló játékos a melegítés alatt ne csak bohóckodjon, és ne csak az izomzatát készítse fel, hanem mentálisan fejbe felpörögjön, hiszen azért egy komoly ritmusú nemzetközi top találkozóba száz be egyik pillanatra a másikra topon kell lenned.
Itt ez
na
volt...
most, hát gyakorlatilag a beállása után Henry oda került 2-3 percen belül. Henry beállt Cunha helyett, és szerintem beállása után 2 perc múlva százazítszerbe
milyen pasz kapott Viniciustól?
Úristen, ne is mond.
Anyát,
külsővel, bal külsővel, úgy, ahogy, vagy jobb külsővel, ahogy elé csavarodott a labda. Zseniális
jobban is balról bekanyarította.
Zseniális volt. Na de, ha te beállsz, átléped a oldalvonalat, akkor onnantól topon kell lenned.
Itt vagyunk. Brazil válogatott tagjaként világbajnoki egyenes kiesési meccsen, és most lehet, hogy én vagyok túl maximalista, nem lehet ezt kihagyni. Most bárki van...
Én azt mondom, hogy kihagyni lehet, de hosszan tolni a labdát nem. Tehát ott a labdavezetést elrontotta gyakorlatilag. Emlékezz vissza, hosszan tolta a labdát. Hát lehet, hogy kihagyom én is, sőt, szinte biztos, vagy valószínű, de hogy nem tolom hosszan, az
Feri, de nem neked kell kihagyni, meg nem szeretem azokat, amikor ilyenkor azt mondják, hogy
mi jó, igazad van, persze.
Volna. Én nem, de én nem is vagyok ott. Nem nekem kell berúgni. Ő van ott, ő van abban a helyzetben, ő tudja ezt, ő van ilyen szinten, és itt és nem akarom, hogy most tényleg, ha valaki nem szereti Bápét, az én, de nézd meg, ilyen kiélezett helyzetben, mikor te tényleg te tűzifát hasítottak a hátukban, egyszer oda megy, és belövi.
Jó, Bappé is most a Paraguayán rosszul vett át a labdát, ő is hibázik.
Bruno, egy brazil válogatott játékosnak egy VB-n egyenes kiesés, de nem egyenes kiesés is, 11-est, az 10-ből, sajnos 10-szer, vagy 9-ebe
kell. Ezzel nem értek egyet. 11-est azt tudja kihagyni, aki elvállalja. Én 11-est kihagyó játékos nem bírálnék.
De nem
én
is Bruno Gimárest teszem oda.
Hát az a te dolgod, az más kérdés.
Ancelotti.
De figyelj, de a brazil válogatott az nem egy gólhelyzetet kell, hogy kialakítson egy 90, sőt, most már 100 perc alatt.
Hanem
pontosan, vagy legalább 5-öt. És az 5-ből rúgtak volna 2-3 volt.
Mégis ugyanazt mondjuk, Feri, azért
igen, csak más irányból.
Na, úgyhogy búcsúztak a szamba táncosai, és a vikingek tovább húzták a hajójukat egészen. Szerintem most már akár a négy közé biztos. Én úgy vagyok, hogy...
Hát, azzal a csapattal játszanak, aki Mexikó ellen lépett pályára ma hajnalba.
tehát ez pedig Anglia válogatottja, és ezt senki nem hitte volna, bár nem is annyira. Itt még Mexikó, néztem az ócokat, Mexikó körülbelül ugyanolyan arányban gondolták, vagy ugyanolyan esélyek gondolták, hogy nyerhet, és nagyon jó meccs volt. Kiállítás is volt, 11-esek is, na, drámai, és ezt a meccset nem tudtuk megnézni.
Igen, viszont erről a meccsről is tudunk beszélni, és ha gondolj bele, hogy nekem egy picit úgy filozófikusan, meg misztikusan tudod, mi jutott eszembe? No. Hogy 40 évvel ezelőtt Anglia ugyanebben a stadionban Isten keze és lába által esett ki, akkor járt itt legutoljára. És micsoda misztikus dolog, hogy visszatér Anglia 40 év után abba a stadionba a házigazda Mexikó ellen.
Játszott Argentinával?
De ugye 86-ban ebben a stadionban volt a 2-1-es argentin győzelem, ahol Maradona kézzel szerzett egy gólt, utána a saját tér feléről gyakorlatilag az egész angol válogatottat kicselezve szerzett gólt.
Messi lőtt egy tök ugyanolyat.
Igen, azt talán Barcelonában. És aztán Lineker szépített, de ezzel kiestek az angolok, és most visszatér Anglia, és a házigazda ellen, az ellen a házigazda ellen, ez a mexikói válogatott világbajnokságon soha nem kapott ki még az Azték stadionban. Döbbenet. És ma ez is megtörtént. Na, elképesztő, hogy milyen drámai fordulatokat produkál a futball.
Bellingham duplájával, ráadásul.
Bellingham dupla, kiállítás, és a kiállítás után ugye 2-1-nél még Harry Kane szerez egy gólt büntetőből, és utána mekkora nyomás lehetett az angol válogatotton. Tehát gyakorlatilag a térfelükről alig jöttek ki, hát, de 3-2-vel ki tudták
mi
húzni.
Sem. Igen.
Igen, csak még egy dolog, de ha a meccsel kapcsolatban szeretné hozzászólni, akkor igen, nagyon szívesen, mert én a meccs utáni eseményekről.
Parancsolj!
Na, képzeld el azt, hogy kim van Mexikóban mondjuk 85 ezer néző, Azték stadion, nemzet gyász, és felhangzik a hangos bemondóról az angoloknak a futball himnusz, a football's coming home. Tehát azt, hogy micsoda elképesztő érzelmi hullámvasút, hogy az egyik oldal
nagyon
könnyekben, patakokba folynak a könnyek, az angolok pedig meghallják a futball himnuszukat. Hát ezt már régóta zenélik, ez 96 óta ezt a számot. Hát nem sikerült még nyerniük soha. Most nagyon mondják, hogy megnyerik a VB-t.
Hát most, aki most már ott van a nagy csapatok közül, bárki, én nem tudnék most biztos tippet sem mondani, nyilván semmi más nem tud az ember, de például a mai portugál-spanyolon sok minden eldől, majd erről beszéltünk, Ferivel az előbb reggeli közben, és köszönöm szépen a meghívást, Feri, hogy egyszerűen nem tudni. Valószínűleg Ronaldo utolsó, VB meccs az biztos, de szerintem válogatott szinten is. Egyébként ő a csúcstartó 2-30, nem tudom mennyivel. Hú, talán. De Modric is 200 fölött volt, meg szóval hihetetlen klasszisokat láttunk élőben, meg látunk. Szóval, hogy most én nem tudom megmondani például a portugál-spanyolnál is, hogy ki a jobb, ki a rosszabb. Utóbbi öt meccsüket néztük itt, ebből ugye 4 döntetlenre végződött, egyet pedig 1-0-ra nyert az egyik csapat. Szóval, hogy tulajdonképpen bármi lehet, akár országos döntetlen is, aztán majd húzzák, halasszák. Nagy csapatoknál kicsit úgy érzem, hogy nincs meg a nagy különbség. Vagy tisztelik egymást, vagy nem mernek kinyitni, esetleg egy belőtt gól azt eredményezhető, hogy beállnak védekezni. Hogy...
De pont a portugál-spanyolon nem tudom elképzelni. Tehát itt olyan szintű csúcsfutball lesz, hogy mind a kettő megpróbál majd dominálni. Tehát mind a kettő támadni fog, de nem ész nélkül, de itt biztos vagyok benne, hogy egy szemkapraszható mérkőzés van. Nem tudom elképzelni egyiket, csak a vérükben nincs benne. Nem létezik, nincs benne a vérükben, nincs a DNS-ükben meg a védekezés, a játék tördelése. Ez tényleg nem most akkor lenni, vagy a olaszország paragvaj lenne.
Mindenki ismeri a másikat, meg szereti, szerintem meg tiszteli.
Az lehet, hogy kioltják egymást, de hogy mind a kettő futballozni próbál majd, és nem a verekedésről szól a meccs, Csaba biztos.
Nem tudom, hol dől el a meccs ez esetben. A védelem tengelyében, középpályán, tehát leindításokkal, indításokkal, lásd Vinicius, vagy pedig a befejező csatár szekcióval.
Hát vagy átmenetek, vagy pontrugások, vagy valami zseni.
Mondj meg 17 lehetőséget, de válasz
ez
közül.
A három.
De mind múlhat szerintem.
Akkor egy zseni eldönti.
Tehát egy játékos, tehát nem...
Hát valami villanás.
De hogy elől? Kivédekezik, vagy leindítják a másikat?
Nem az lesz, hogy kibekkeli mondjuk valamelyik, és akkor egy luftot rúg, vagy elpasszolja magát egy védő, és abból van a gól, és 1-0,
hanem valami tényleg egészen elkáprasztató villanás. Vagy Ronaldótól, vagy Oyar Zabal, vagy
de Ronaldo Pedri igazából, passzal. Ronaldót nem tud kihagyni, de azért nem tesz szerintem annyit hozzá, nem?
Vagy, ez is vagy... egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogy vajon Ronaldo valapályán jobb a portugál válogatott, vagy Ronaldo nélkül. Tehát többet tesz hozzá, vagy többet veszel?
Hát én nem utkó kitettem a közösségi médiára, hogy tehát Argentina Messi nélkül olyan, mint Portugália Ronaldóval. Tehát, hogy, na, tehát, hogy...
Mert ott van Gonçalo Ramos, aki legutóbb győztes gólt fejelt, és sokak szerint már hasznosabb a portugál válogatott vele.
Bernardo Silva.
Például.
Aztán... Mostanában... Nem annyira, de tehát most azt hiszem minden igazak, hogy leszerződtette a Real, ugye? Ha jól tudom. Tehát azzal biztos, hogy nyert a Barca.
Hát szóval... ott van azért Bruno Fernandes, ott van Leo, aki eddig adósa jó teljesítménnyel, de most nem tud villanni egyet egy mérkős eldöntő villanás.
Na igen, szóval 4-5 játékos, aki gólt lőhet, és akár el is dönteti a meccset. Így a van. Portugáloknál ugyanez a 4-5 megvan a spanyoloknál?
Hát bőven. Én nem tudom, én szerintem Olmo ugyanolyan világsztár, mint a többiek, és még ő is adós a gólokkal, hát Oyar Zabal nem kérdés, Lamine Yamal nem kérdés, nem tudod elkezdeni, hogy 0-0-na egy-egy név villan egyet Yamal és elment a mérkőzés.
Ferran is akár esetleg odaérhet.
Igen, de ő, hát ő nincs kvalitásban erős, nem tartom.
Nem látok erős, de nem érzek erős befejező csatát a spanyoloknál, tehát akik konkrét, de hát, aztán lehet, hogy ilyen már lő kettőt, és aztán nézhetünk.
Hát és egy Pedri utolsó passz, meg az egész spanyol válogatott olyan szemkampasztott a futballt játszik, igen, hogy igen. Ráadásul nem kapta gólt. Tehát minden csúcsot megdöntött, ugye mindenki vitatkozik ezen, hogy miért Unai Simon a kezdőkapus. Hát minden VB csúcsot, ami eddig létezett, Zengától kezdve
megdöntött. Nem kaptak még gólt a VB-n most?
Nem kaptak gólt. Hát azt nehéz megmagyarázni.
Tehát, hogy ja tényleg nem, 0-0-4.
Cseréljünk kapust? Hát cseréljünk. De mit vétel? Hibázott? Gólt se kapod. Amellett, hogy ez egy nagyon speciális eset, hogy három ekkora világsztár kapusa van a spanyol válogatottnak.
Hát az egyszerűen.
Az nagyon kemény.
Kapusokban mindig jók voltak a spanyolok.
Hát igen, de azért ennyire... Szóval, hogy nyilván tudjuk Iribárt, meg Arconádát, meg Zubizarrétát, ismerjük. Óriási kapus egyenség, hát, Iker Casillas.
Nagyon.
Na de most, hogy három, tehát szerintem berak három nevet, egy kalapba kihúz, és ő véd. Teljesen mindegy. Hát, most meg vagy Unai Simon nem kapott gólt.
Joan Garcia
kevés ér van amellett, hogy lecseréljük.
Hát, fú, gyerekek, hát ez nagyon. Na jó, úgyhogy ez lesz ma este, ajánljuk mindenki figyelmébe, de szerintem ezt már mindenki tudja. Azt hiszem, hogy mindenki erre fokuszál, és 9 órakor ennyit tudtunk intézni a FIFA-val, lebeszéltük, hogy ne 10-kor kezdődjön a meccs, hanem 9 órakor. Úgyhogy nézzük és izguljunk, Portugália, Spanyolország a soron következő. Aztán ki lesz a végső befut, azt nem tudjuk. Közben pedig csak lágyan jegyzem meg, hogy azért folyik a Wimbledon is. Tehát, hogy Svetek kiesett, Zabalenka kiesett.
Na jó, beszéljünk majd
Djokovic. Jó, majd később beszélünk erről. Djokovic, na mindegy, szóval majd kicsit Wimbledonozunk is. No, hát akkor ennyit a labdarúgó VB-ről. Első neki futása 1 perc, van ez 8 óra. Hamarosan jövünk vissza.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. We'll be right back.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
Végre valami okosat is csinált Egrest.
Nekem ez az ember gyanús.
Hűben, fában, földben van az orvosság. Asszonyom, meg fog gyógyulni.
A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsány Levente és Bene Ferenc. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Somogyi Zsolt gondolataival.
Szocsi emléke, Somogyi Zsolt jegyzete. Még most is vicces arra gondolni, hogy a 2018-as oroszországi világbajnokságon miképp kerülhetett egy csoportba Spanyolország és Portugália. Ha az Európa-bajnokságon összefutnak, érthető, még az is, ha a VB-n a kiesése szakaszban. Minden esetre nem bánta meg, aki annak idején ott volt Szocsiban és élőben nézhette a két csapat lenyűgöző futball előadását. 6 gól, a szomszédok igazságosan elosztották egymás között, döntetlen lett a meccs vége. Akkor Portugália szerzett vezetést, és a szünetre, a rendesre, nem a hidratációs megszakításra, ami most van ugyebár, előnnyel mehetett. Mégis örülnie kellett, hogy a 88. percben megszerezte az egy pontot érő harmadik gólt. Bárkivel játszik Portugália, Cristiano Ronaldo a téma, így pedig, hogy a spanyol gárda az ellenfél még inkább. 9 évig élt Madridban a Real egykori csillaga, aki fehérmezben 4-szeres bajnokok ligája győztes, igaz, spanyol bajnok csak 2-szer lehetett. És persze Szocsiban is róla szóltak a hírek, vele volt tele a sajtó, mindhárom portugál gólt ő szerezte. Hogy most a Dallasi Cowboys Arlingtoni otthonában gólt lóe kérdés, ám hogy a kamerák, a fényképezőgépek őt keresik majd leginkább, az nem az. Két rendkívüli csapat találkozik, és az alváshoz ragaszkodók, a másnap reggel munkába indulók nálunk nyilván örülnek annak, hogy este 9-kor a mesnézéshez optimális időpontban rendezik az összecsapást. Az sem lenne meglepő, ha a párharc győztese a döntőig, mi több a világbajnoki címig menetelne. Bár egyik csapat sem tudott folyamatosan meggyőzően futballozni, ez a VB hosszú torna. A spanyol drukkerek már elfelejtették a zöldfoki szigetek elleni kínlódást, amelyet felértékelt az afrikai csapat jó játéka Argentina ellen, ahogyan a portugálok a kongói DK elleni szenvedést, Horvátország legyőzése pedig már jelentős fegyverténynek számított. Csak nem lehetetlen megmondani kinevezhető favoritnak, talán az EB győztes spanyolok összeszokottabbak valamelyest, de a BL győztes PSG gerincét adó portugál középpályások bárki ellen győzhetnek. Legyen ez jó mérkőzés, szurkolóként ez lehet a kívánságunk. És akkor az ivószünet is bőven belefér.
Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.
I wanna touch you.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
És megvan a olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Marokkó és Franciaország után Norvégia és Anglia is a nyolc közé jutott a labdarúgó VB-n. Charles Leclerc nyerte a Forma 1-es brit nagydíjat, és Pogacar átadta a győzelmet Del Torónak a Tour de France-on. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Hatalmas küzdelmet hozott Mexikóvárosban a Mexikó-Anglia nyolcaddöntő a labdarúgó VB-n. A vihar miatt egy órás késéssel kezdődött a találkozó. A mérkőzés kommentátora Regős László Pál tudósítása következik.
Búcsúzik a társházigazda Mexikó. 101 perc öldöklő küzdelem után Mexikó-Anglia 2-3. Óriási küzdelmet láthatott az Aztekában összegyűlő több mint 80 ezer ember. Már a 15. percben a mexikóiak veszélyeztettek, Jiménez fejesét Pickford tolta ki a bal alsóból. A túloldalon egy Gordon lövés volt a válasz, azt Rangel tudta védeni. Aztán a 36. percben egy ellentámadásból megszerezte a vezetést az angol válogatott. Rice nyargalt végig a pályán, a jobb szélen Szakát játszotta meg, aki egy remek cser után jobbal ívelte be középre. Bellingham érkezett Kane mögött, és egy csukafejessel megszerezte a vezetés. Majd 2 perc múlva újra Bellingham talált be. Gordon a középkezdés után labdát szerzett, Bellinghamhez került, aki Kane-nek tette ki a jobb oldalra, Kane pedig egy remek lapos beadást követően gólpasszt jegyzett, hiszen Bellingham remekül érkezett, és ezúttal lábbal passzolta be a mexikói kapuba. 2-0-ra vezettek az angolok, és óriási magabiztossággal folytatták a meccset, csak hogy a 42. percben egy baloldali szabadrugás után levágódó labdát Quiñones az angol kapuba bombázta, így szépített még a szünet előtt a mexikói válogatott, és nagyon fel is tüzelte őket ez a szépítő gól. Az első félidő ráadásában Jiménez előbb 16-ról mellé lőtte a labdát, aztán Pickford védte szintén Jiménez fejesét, majd Montes elő kellett Bellinghamnek hatalmasat mentenie az ötösön belülről. A fordulás után Kwanzát kiállította a játékvezető, durvaság miatt emberelőnybe került a mexikói válogatott. Néhány perccel a kiállítás után viszont büntetőhöz jutottak az angolok. Harry Kane a kapu jobb oldalába lőtte. Újra 2 gól volt az angolok fölénye, viszont 11-es kapott Mexikó is a 69. percben. Raúl Jiménez pedig a jobb alsóba lőtte. Megint 1 gól volt a különbség, és az utolsó 20 perc, a rendes játékidő utolsó 20 perce elképesztő küzdelmet hozott. A mexikóiak teljesen beszorították az angol válogatottat saját 16-osuk előterébe, saját kapujuk előterébe. Jöttek a labdák folyamatosan, az angolok viszont hősiesen védekeztek, nem csak a rendes játékidőben, hanem a 11 perc hosszabbításban is. Így bejutottak a legjobb 8 közé, ott pedig majd Norvégiával találkoznak. Mexikó búcsúzik a világbajnokságtól, Kanada után a másik társházigazda is kiesik, Mexikó-Anglia 2-3.
Mexikó a két korábbi 1970-es és 1986-os hazai VB-vel ellentétben most tehát nem tudott negyed döntőbe jutni. Őrült meccs volt, amelyen mindent ki kellett adniuk magukból a győzelemhez. Erről beszélt a mérkőzés után az angol válogatott szövetségi kapitánya Thomas Tuchel.
Very proud, very proud.
Nagyon büszke vagyok. Mindennek össze kellett állnia ehhez, mert hihetetlenül kemény meccs volt. Amikor azt érezhettük, hogy elkaptuk a fonalat, rögtön visszavetett minket valami, de megfelelő volt a hozzáállásunk. Ez a csapat nagyon elszánt. Ha a dolgok nehezebbre fordulnak, akkor sem adja fel, nem veszíti el a hitét. Ma újabb lépést tettünk a célunk felé.
Anglia negyeddöntős ellenfele az ötszörös világbajnok Brazíliát búcsúztató Norvégia lesz majd, hogy pontosan mi történt a Norvégia-Brazília VB mérkőzésen, arról Szalai Kristóf számol be.
Neymart utoljára láthattuk világbajnokságon, Norvégia pedig meglepetésre kiüti Brazíliát a világbajnokság 8. döntőjében. Norvégia-Brazília 2-1. A mérkőzés úgy indult, hogy Norvégia elkezdett labdát birtokolni, nem csak a saját, hanem az ellenfél térfén, és Brazília pedig milyen visszazárt és kontrákkal próbált operálni. A 14. percen pont egy ilyen kontra után faltolta Ayer a 16-oson belül a brazilok csatárát, Mateus Cunhát, a játékvezető a pályán hozott ítélet alapján nem adott 11-es, de egy rövid varozás után megadta a büntetőt Brazíliának. Bruno Guimarães állt meglepetésre a labda mögé, nem pedig Vinicius Junior, és ki is hagyta ezt a 11-est a Newcastle középpályása. Nyiland elkapta az irányt, hárítani tudott, maradt tehát a 0-0. Az első fél időben pedig több gól és esemény már nem történt. A második játék részben a norvégok szövetség kapitánya Solbakken behozta Oscar Bobot és Jelderupat is, így még aktívabbá vált a norvég támadó foci. Jött aztán, amikor már azt hittük volna, hogy nem születik gól a 90 perc, az első 90 percben a rendes játékidőben Erling Haaland. A 80. percben megkapta a labdát egy beívelés után a Manchester City csatára, és megelőzte emberét Gabrielt, és a hosszúba fejelt, ezzel vezetett 1-0-ra Brazília. Ekkor már Neymar is a pályán volt, de még mindig nem róla szóltak a hírek, hiszen a 90. percben Erling Haaland 17 méterről megeresztett egy lövést. Álló pozícióban szinte maga alól elemi erővel lőtte be a hosszúba a labdát, Alisson csak a labda után tudott vetődni, hárítani nem tudott. Ezzel már 2-0 volt Norvégiának. A mérkőzés leges legvégén ugye a maratoni hosszúságúra nyúlt, a 90 plusz 10. percben, tehát a 100. percben pedig Östigor hibája után 11-eshez jutott a brazil válogatott. A labda mögé most már Neymar állt, és nem hibázott. Niland bal kezéhez lőtte laposan a labdát hosszas toporgás után. Neymar Junior tehát góllal búcsúzik a brazil válogatottól és a világbajnokságtól. Neki ez volt az utolsó fellépése. Carlo Ancelotti és csapata tehát csomagolhat. Norvégia, Brazília 2-1.
Erling Haaland pedig harmadik mérkőzésén duplázott ezen a világbajnokságon. A 25 éves klasszis megfogalmazta, hogy mit jelent számukra a brazilok elleni siker.
Történelmet írtunk. Remélem, ez a siker még többet változtat majd a norvég labdarúgás megítélésében. A mi kultúránkban büszkék vagyunk a címeres mezre. Ezt a hozzáállást kell megerősítenünk a fiataloknál is. A brazilok készek meghalni a pályán a nemzetükért, és a gyerekek arról álmodnak, hogy egyszer a válogatottban játszhassanak. Nekünk is ezt a példát kell átvennünk. Remélem, hogy a mostani győzelmünkből inspirál állódhatnak a fiatal játékosaink, és olyanok akarnak majd lenni, mint mi.
Erling Haaland továbbra is megállíthatatlan a világbajnokságon, és már 7 gólnál jár, ahogy Mbappé és Messi is. Szombaton tehát Anglia-Norvégia negyeddöntőt rendeznek majd Miami-ban a világbajnokságon. Ma este 21 órakor pedig folytatódik a nyolcaddöntő sorozat, ráadásul egy igazi slágermeccsel, a Portugália-Spanyolország mérkőzéssel. Eldől tehát, hogy Lamine Yamal vagy Cristiano Ronaldo búcsúzik-e a tornától. Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo a találkozó előtt elmondta, hogy ez lesz az utolsó VB-je, ami neki a 6. Holnap hajnalban a társházigazda Egyesült Államok Belgiummal játszik, 18 órától a címvédő Argentina Egyiptommal találkozik, a nyolcaddöntő pedig 22 órakor a Svájc-Kolumbia találkozóval zárul. Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is.
Nemzeti Sport Krónika.
100%-os mérleggel zárta a budapesti OTP kupát a magyar férfi vízilabda válogatott, amely a hollandok és a szerbek elleni sikereket követően a 6 gólos Vigvári Wendel vezérletével 24-17-re Georgiát is legyőzte. A világkupára készülő játékosok közül a szintén kimagasló teljesítményt nyújtó Varga Vincét kérdezte a mérkőzés után Török Olivér.
Vince, mesterhármas, 62 másodperc alatt szereztél már valaha 3 gólt ilyen rövid idő alatt?
Hát nem tudom. Nem csak magamnak köszöntem a csapattársaimnak, hiszen kicolgáltak, és ők teremtették meg nekem a helyzetet. Én is szeretném nekik megköszönni, hogy meg tudtam csinálni ezt a 62 másodperces challenge-et.
És aztán jött a negyedik találatot, 85 km/h sebességgel ment be a kapuba. Ez a legerősebb magyar gól. Hát ki is akadt a mérő?
Hát szerintem pedig még lett volna benne, most ez így sikerült.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Benne pedig Forma 1, Charles Leclerc nyerte a brit nagydíjat Silverstone-ban. A Ferrari monacói versenyzője mögött másodikként a hazai környezetben szereplő George Russell végzett a Mercedes-szel, míg a harmadik helyen a 7-szeres világbajnok szintén hazai futamát teljesítő Lewis Hamilton ért célba a másik Ferrarival. Az élről induló és VB éllovas Kimi Antonelli futóműhiba miatt visszaesett, így végül nem szerzett pontot. Antonelli előnye így 25 pontra csökkent Russell-lel szemben az összetettben. A VB 2 hét múlva a belga nagydíja folytatódik, majd július 24-e és 26-a között a Hungaroringre látogat a mezőny a nyári szünet előtt. Iszak del Toro csapattársát, a címvédő Tadej Pogacsárt megelőzve győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny második szakaszán. Nem mindennapi módon alakult a befutó, ahol Pogacsár előrébb engedte csapattársát. A verseny során technikai problémákkal is küzdő mexikói del Torót, aki 3 óra 40 perces idővel nyert, majd nyilatkozott is az M4 Sport stábjának.
Ez a befutó jó példája annak, mikor Pogacsár előre eltervez valamit, de nem szól a többieknek. Biztos vagyok benne, hogy gondolt erre a forgatókönyvre, de nem akarta elmondani, hogy csökkentse a nyomást. Hálás vagyok, hogy ilyen emberek lesznek körül a csapatban, akik mindig támogatnak engem. Nem találok szavakat a teljesítményünkre.
Iszak del Torót hallották, és összetettben 2 szakasz után a Daniel Svingegor az első a Tour de France-on. A harmadik helyről rajtolva második lett Molnár Martin, a brit Forma 3-as versenysorozat magyarországi fordulójának második futamán a Hungaroringen. A tegnap esti futamon pedig a tizedik helyről rajtolva nyolcadikként ért célba. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Július 11-től július 19-ig Labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Marokkó és Franciaország után Norvégia és Anglia is a nyolc közé jutott a labdarúgó VB-n. Biztosított az ország gabona ellátása. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Anglia óriási csatában 3-2-re legyőzte a társházigazda Mexikót a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőjében. Jude Bellingham az első félidő végén 2 perc alatt 2 gólt lőtt, de még a szünet előtt szépített Julián Quiñones. A második játék részben Kane, majd Jimenez értékesített 1-1 büntetőt. Az angolok ezzel a 8 közé kerültek. Anglia negyed döntős ellenfele az 5-szörös világbajnok Brazíliát búcsúztató Norvégia lesz majd. A norvégok 2-1-re nyertek New Yorkban, ahol büntetőt is rontottak, míg a mérkőzésen duplázó Erling Haaland továbbra is megállíthatatlan, és már 7 gólnál jár a mostani VB-n, ahogy Mbappé és Messi is. A ráadás utolsó pillanataiban a pályafutása negyedik és minden bizonnyal utolsó világbajnokságán szereplő Neymar szépített büntetőből. Norvégia története első negyed döntőjére készülhet, míg Brazília 1990 óta először nem lesz ott a VB legjobb 8 csapata között. Szombaton tehát Anglia-Norvégia negyed döntőt rendeznek majd Miami-ban. Charles Leclerc nyerte a Forma 1-es brit nagydíjat. A Ferrari monacói versenyzője mögött másodikként a hazai környezetben szereplő George Russell végzett, a Mercedes-szel. Míg a harmadik helyen a 7-szeres világbajnok szintén hazai futamát teljesítő Lewis Hamilton ért célba, a másik Ferrarival. Az érről induló és VBA lovas Kimi Antonelli futóműhiba miatt visszaesett, így végül nem szerzett pontot. Antonelli előnye így 25 pontra csökkent Russell-lel szemben az összetetben. Negyed döntőbe jutott Stollár Fanni és a horvát Pavic a wimbledoni teniszbajnokság vegyes páros versenyében, mivel döntőszetben 4-6, 7-5-6-3-ra legyőzött egy kanadai-amerikai duót. Női párosban Aisha Muhammad oldalán 16 közé került, miután 6-1-6-4-re vert egy ukrán-amerikai kettőst.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Újabb rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, a kétnapos esemény napi rend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők 7 előterjesztésről, köztük a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, illetve a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak. Törökországba utazik ma a miniszterelnök a NATO csúcs találkozójára. Magyar Pétert elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A kormányfő itthoni feladatait távol léte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Többen meghaltak a Kijev elleni hajnali orosz rakéta és drón támadásban. Közölték a hatóságok órákkal azután, hogy az ukrán elnök egy újabb nagyszabású orosz támadás előkészületére figyelmeztetett. A kijevi beszámolók szerint a légi csapásban 8-an meghaltak és sokan megsebesültek. Több lakóház és kereskedelmi épület megrongálódott. Úgy tudni, emberek rekedtek a romok alatt. A civilek a metróállomásokon kerestek menedéket. A magyarok Európában egyedülállóan ragaszkodnak a készpénzhez. A Magyar Nemzeti Bank kutatásai szerint a lakosság a készpénzt elsősorban nem vásárlásra, hanem biztonsági tartalékként tartja magánál, így tudatosan lemond a befektetésekről. A jelenség mögött a gazdasági bizonytalanságtól való félelem, az állásvesztéstől való szorongás és a pénzügyi intézményekkel szembeni bizalmatlanság áll.
Közlekedés.
Baleset történt a fővárosban a Pacsirta mező utcában kifelé a Kiscelli utcánál. Szintén baleset volt a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé a Poprád utcánál. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos. Egyelőre nem tér vissza a kánikula, a következő napokban 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, és frissek lesznek a hajnalok.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Lehet, hogy jobban áll neked ez az ing, mint nekem át valaha bármilyen elne. Lehet kerekebb a szöveget, a szoknyákat gond nélkül felemelet. Lehet, hogy jobban gitározol már most, mint én majd a végén. De nem táncolsz jobban, nem táncolsz jobban, mint én. 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 Nem táncolsz jobban. Ó, oh, de nem táncolsz jobban. Lehet, hogy sosem hagy el a mászdit, azzal is pénzt keresel, hogy csak állsz itt. A borra való gálásabb, szex után a csajod hálásabb. Lehet, hogy jobban bírod szusszal is, és több voltuksz majd idén. De nem táncolsz jobban, nem táncolsz jobban, mint én. 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 Nem táncolsz jobban. Ó, oh, de nem táncolsz jobban.
Sorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió és benne. Ez itt a Sportreggel. A stúdióban Harsányi Levente és Bene Ferenc. Régi csibészek Bánki Dodival. A magyar futball nagyjairól, nagyjaitól érkeznek olyan történetek és sztorik, melyekről eddig csak nagyon kevesen tudtak. A mai részben Dodi Herédi Attilával beszélgetett.
Jó reggelt kívánok minden Nemzeti Sport Rádió hallgatónak. Bánki József vagyok. Régi csibészek. A magyar futball nagyjai érkeznek a következő percekben, és olyan sztorik, történetek hangzanak el, amikről eddig csak nagyon kevesen tudtak. Mai beszélgető partnerem Herédi Attila, az Újpest ötszörös válogatott magyar labdarúgója. Szevasz Attilám, Isten hozott! Örülök, hogy hallom a hangot!
Szervusztok, üdvözlök mindenkit!
Szia Attilám! Figyelj Attila, én azt tudom, hogy Fenyvesi Máté János Halmán született, azt is tudom, hogy te is. De hol töltötted így a gyerekkorodat, és hogy kerültél a Lilákhoz?
Hát édesapám volt János Halmi születésű, a nagyszüleim ott éltek, és mivel édesapám katonatiszt volt, így 3-4 évente költözködtünk. Vagy hát a szüleim költözködtek jobbra-balra, és pont egy ilyen költözési időszak alatt én úgy születtem János Halmán, hogy ott nem laktam soha, csak a nagyszüleim. Tehát valóban a Fenyvesi Máté a Fradi legendája, és én vagyunk János Halmi születésű válogatott futballisták. Tehát én gyerekként Vácon voltam általános iskolás, és innen kerültem be az Újpest serdülő három csapatába. Úgyhogy a Stegy is annyi barátom.
A legendás pacal
bent fotballozott már egy fél éve, és egy általános iskolába kerültünk össze, és hát mivel mindig fotballoztunk a szünetekben, így látta, hogy esetleg nem lenne olyan rossz, hogyha nem egyedül kolbászolna be Pestig, akkor még ezt megtehették az én korombeli gyerekek, hogy fölültünk a vonatra, vagy a buszra, és akkor bementünk. Tehát itt a Cérna pályántól, tehát beértél Újpest, azt már ott vagyunk, igen. Ott is voltunk.
És kik voltak az edzőid a Újpest erdőbe, meg Ifébe?
Hát nézd, akiből klasszikusan komoly edző is lett, a Kaszás Gabi, aki fiatalon elhunyt, ő volt a Serdülő egyben az edzőm, aztán Göröcs Jancsi bácsi volt az IFI 2-ben, Szent Mihályi Misi bácsi volt az IFI 1-nél.
Az igen.
Tehát ez így az utánpótlás. Akkor még ez így működött, hogyha kiöregedett egy csapatból egy fotbalista, akkor annak megadták a lehetőséget, hogyha volt kedve ahhoz, hogy ő fotball, hogy edző legyen. És hihetetlen sokat kaptunk ezektől az emberektől. A Kaszás Gabi az a másik oldala volt, hiszen ő neki az első csapata mi voltunk, a Serdülő 1, és azt úgy képzeld, hogy abból a csapatból öten lettünk NB1-es fotbalisták.
Meg én is.
Meg én is.
Képzeld el, mert nekem meg a Gazmávakban volt edzőm a Kaszás Gabi. És úgy kerültem vissza
a Fradiba. Nekem is volt. Na, akkor mi ugyanazt az utat megjártuk, mert én a Fakóban is keveset játszottam, nem tudom, hogy mindenkinek ez köztudomás, hogy volt a tartalék bajnokság, igen, a Fakó, és akkor abban egy olyan erős újpesti tartalék csapat volt, hogy nem nagyon volt játék lehetőség, és a Kaszás Gabi lett a Gazmávak edzője, és engem átvitt oda még az Imonyi Gabi barátommal, a szegény
Isten is már elhúnyt. Igen.
És én is ott kaptam meg a lehetőséget a felnőtt fotballra, és MB2-es, akkor még úgy volt a bajnokság, hogy MB1 volt egy csoport, és három MB2-es csoport.
Ugyanaz,
volt.
Hát így van, igen, tudom. Igen, én is abban.
És hál' Istennek egy komoly bajnoki évet tudhattam magam mögött, és le akart igazolni a NB1, de a Fazekas Laci szerencsémre akkor ment ki Belgiumba.
Igen.
Ez a 79-80-as bajnoki szezon után.
Igen.
És hát én akkor csatárként kezdtem a pályafutásomat, és az ő helyére kerültem vissza az Újpest felnőtt csapatában. Elmondhatnám, hogy akikkel én játszottam, azoknak úgy összesen volt egy olyan 60 bajnoki címük, vagy 70, nem tudom. Tehát a szenzációk, tehát 9-szeres magyar bajnokok voltak, a Dunai Edétől, a Nagy Laciig, a Tóth Andrisig, a Rottelmer Ádám, Dunai, Kolár Bandi, Tóth Józsi, Törőcsik, már bocsánat, tehát ugye így csak ugyan lehet úgy a neveken csemegézni, de hihetetlen, mit kaptál fiatalon, tudást, amit elszippanthattál tőlük, hogyha volt benned.
Hát pontosan, hát tele volt pengével az Újpest, és utána 200, több mint 200 meccset játszottál Léláknál, és milyen az élet? Az egyik legnagyobb penge, a klubtörténet egyik legnagyobb klasszis, a Görös Titi, a felnőtt csapatnál is edződ lett.
Hogyne. Kicsit kiváltságos helyzetben voltam, nem azért, mert kivételezett volna velem, csak emlékszem, mikor az újságíró legendáknak úgy mutatott be engem, hogy én voltam a kedvenc játékos, akkor mindenki csodálkozott, hogy hát az hogy létezik, hát nem ugyanaz a kaliber voltunk mi ketten, viszont egy dologban voltunk azonosak, hogy én is vezéregyéniség voltam, és a Titi is. Hát a Noskó Ernő mindig mesélte, hogy a Titi volt, hogy üldözte őt a meccsen, és segbe akarta rugni, mert nem azt csinálta, amit mondott neki.
Tudod,
ez hihetetlen figura volt, és én ugyanez a karakter voltam, tehát én egy, hál' Istennek, egy a Göröcs Jancsi bácsi keze alatt volt a legjobb csapat, nem játékosként megjegyni, hanem egységként. Tehát tudod, mikor jó volt edzésre menni, egy órával előtte már ott voltunk, csesztettük egymást, ittuk a kávét, meg jól éreztük
magunkat. Ambrus Pipinél, a szertárba.
Pipinyónál, persze.
Igen, Szegény Isten nyugasztalja. És az identitást igen. erősítette az is, hogy a Görös Titinek a pályázója Nagy Laci volt, ha jól emlékszem.
Persze, a Henti, amikor hazajött, azt hiszem ő Svájcba ment ki.
Lugánóba, vagy Lugánóba.
Valami, igen. Csak tudod, sajnos mi is, meg én is, amikor már kikerültem, ti már félig le voltunk amortizálva, tehát így...
Te Finnország... Bocsáss meg, Attila, Finnország, Valkajakoszki, Hakána.
Pontosan, a Kollár Bandi szintén Isten nyugosztalja, áldott jó futballista és igen. barát volt. Ő vitt ki engem, ő több mint 10 évet volt annál a klubnál.
Meg a Lőrinc folya is ott volt, a Pécsi.
A Paja is kint volt, én a Katona Gyurival voltam kint, ő jött ki utána még a... Csak én nekem nem adatott meg egy év, mert megbütötték a térdemet, és az nem sikerült úgy, ahogy kellett volna, és az élvonalbeli futballra már alkalmatlan volt, úgyhogy utána haza kerültem egy-két év után.
Attilám, hogy éled meg az Újpest elmúlt éveit, évtizedeit? Miben látod a problémát? Hogy lehetne erősíteni az identitást, az összetartozást? Mert azt látom, hogy öreg fiúk szinten nagyon szépen összetart a brigád, de hogy látod a jövőjét az Újpestnek?
Nézd, hát az biztos, hogy a belga időszak alatt hát ez a klub, ez le lett amortizálva. Tehát itt minden fontos volt, csak az nem, hogy ki újpesti. Itt minden fontos volt, csak az nem, ami Újpesten mindig számított, hogy az eredményesség. Tehát ez kicsit oda is vezetem vissza, hogy aki nem itt nőtt föl Újpesten, hanem máshol mondjuk nagyon jó futballista volt ide, minden évben hoztak hozzánk a felnőtt csapathoz 5-6 kiváló futballistát, akik Újpesten nem tudtak megfelelni az elvárásoknak. Biztos tudod, Dodi, ez nálatok működött így, meg nálunk. Tehát, hogyha ha valaki nem abban a stresszben élte le a futball pályafutását, hogy itt az edzésen a bemelegítésnél versenyhelyzet van, tehát ha ott nem győzöl, itt mindig nyerni kellett. Ha kimentél a pályára, itt nyerni kellett. Itt kevés volt az, hogy egy hónapban vagy 4 meccsből megnyertél egyet, vagy másfelet. Tehát ez, aki nem itt nőtt föl, meg nem nálatok nőtt föl, azt ezeket nem tudja.
Hát igen,
és most egy most jó felé indult el. Lekopogom itt az államon, tehát lekopogom. Végre újpesti kötődésű emberek, magyarok kerülnek oda olyan pozíciókba, és csodálkozva meg sajnos szomorúan nézem a hozzászólásokat, bár ez a magyar, nem a magyar, bocsánat, ez a mostani közösségi médiának a legnagyobb problémája, hogy mindenki azt ír, amit akar.
Hát és arc nélkül, meg név nélkül, tehát
arc nélkül, név nélkül, vagy hamis, és ha Szélesinél találtak volna újpesti edzőt, akkor megemelem a kalapomat. A Zolika 5 percre lakik gyalog a pályától. Ott élt el, ott ugyanígy itt nőtt föl, Serdülőtől nálunk lett. Én voltam a Váridi Petivel az edzője, amikor nálunk lett NB1-es futballista. Pont ez akkor lettek ők bajnokok az utánpótlásba, az Ifivel, a Juhász Peti volt az edzőjük, szintén Isten nyugosztalja Petikét.
Igen.
És a Szélesi, a Tejnóra, a Tokodi, a Lőv Zsolti, tehát a Terjék Lajos, tehát egyszerre kerültek föl 5-en, és a Szélesi Zoli is meglépte azt a magasságokat, amit itt egy újpesti futballistának kell, és aztán nemzetközi szinten is tudott bizonyítani.
De térjünk vissza hozzád, melyik volt neked a pályafutásod alatt életed legjobb meccse, Attila?
Hát figyelj, amire mindenki emlékszik, az az Aberdeen elleni négyközé jutási itthoni mérkőzés. Szerintem Újpesten akkor volt utoljára olyan teltház, hogy a lógtak. Még az Izzónak a tetején, az emeletes házak tetejéről nézték a meccset, meg a szemben volt egy vágóhíd onnan is, tehát 30 valány ezer néző volt, amennyi befért a stadionba, és az akkori... Utána megnyerte a kekket az Aberdeen, hát és a Fergi bácsi azt pedig ment a Manchesterbe utána.
Na de ott lett Temesvári Miklós és Sir Alex Ferguson a legnagyobb barát. És Eberdében is nagyon jól játszottatok. Hát emlékszem, nagyon jó. Nagyon jó játszottatok.
10 percen múlt, mert a második gólt azt a 80-valányadik percbe kaptuk sajnos. És hát azt úgy nem tudtuk meglépni ezt a lépcsőt, de az, hogy megvertük azt a csapatot itthon, az, és arra a mai napig, ha bár ilyen korombeli szurkolókkal találkozunk, mindenki azt emleget, hiszen ott a Kisznyér Sanyi rúgott szabadrúgás volt, és én vétettem a másodikat, úgyhogy a Töröcsik hozott, mondhatjuk azt, hogy kihagyhatatlan helyzetben. Úgyhogy ettől még most is feláll az ember szőrén. Tőr a hátán, tudod.
Mi is szurkoltunk nektek.
Gyerekek, a Népstadionban, a kettős meccsek, hát most könyörgöm, hát ezek milyen élmények, meg milyen. Még akkor is, hogyha esetleg nem a győztes oldalon voltál, vagy mondjuk a egy válogatott mérkőzést játszottam itthon a Népstadionban, akkor még a Garami Józsi bácsi volt az edző, a görögök ellen egy 3-0-ás győzelem volt a stadionban, akkor mondjuk nem volt olyan sok néző, csak mit tudom én, 30 ezer vagy 40 ezer, de hát most nyilvánvaló, hogy minden én nekem a futballról csak szép emlékeim vannak. Ha még egyszer kezdhetném, nyilvánvaló, hogy futballista szeretnék lenni, és ugyanúgy megtennék érte mindent, mint ahogy akkor megtettem.
De legalább van mire 67 évesen is emlékezned, Attilám, és kívánok igen. Neked sok örömet az életben, egészséget, és köszönöm a beszélgetést, vigyázz magadra, Dodikán, meg a szeretteidre.
Dodikán, ölellek, puszilok mindenkit,
szia, Attila.
Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.
Right now on a mystery to mine. vibing, so we turning up. Yeah, we turning it up.
Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
Vége a mérkőzések, rendületes, a ragyogó diadal!
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Termék megjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejön. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobb között.
De Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Akkor ha befejeztem az iskolát, ha lesz két-három diplomám, és várhatom a nagy csodát. Boldog leszek akkor, ha felvettem a nagy hitelem. Mindegy, legyen bármi is, de a legújabbat megveszem.
Termékmegjelenítést tartalmaz.
Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Köszönjük mindenkit, Nemzeti Sportrádió. Benne pedig ugye a Sportreggel, és ha benne, akkor pedig legyen benne Feri is velünk. Szia Feri, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, és itt van Harsányi Levi a vezérpulton.
Itt van velünk Szőlősi Gyuri, és vele fogjuk értelmezni, meg elemezni a meccseket. Jó reggelt, szia Gyuri!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát jó reggelt. Egyrészt ilyen ideje korán köszönjük, hogy itt vagy velünk. Gyuri, egyszerűen szerintem dömping van, az tény, hogy tőlem kérdezték itt a napokban, hogy akkor melyik meccset nézett, mert nem is nagyon tudtam, de azért lassan-lassan szűkül a mezőny, és nagy kalpok hullanak, és nagyon látványos, sőt, nagyon szerintem durva, és nagyon furcsa meccsek is vannak, talán minden igaz a labdarúgó világbajnokságra, és vannak érdekes döntések, és például hogy az amerikai csapat javára, hogy visszavontak egy kiállítást, szóval van itt minden. Hogy láttad az elmúlt napok történéseit?
Igen, hát először is mindig beszéltünk a házigazdákról, hogy milyen jó tesz a VB-nek, hogy menetelnek, hát most Mexiko és Kanada menetelésének vége lett. És hát közben azok után, hogy már korábban elvérzett és korábbi világbajnok Németország, és hát Uruguayról nem is beszélve, most elveszítettük Brazíliát, ami mindig egy mondjuk úgy hasonló a németek kieséséhez, hogy az ötszörös és négyszeres világbajnokról beszélünk, mindig egy fontos mérföldkő, egy nagy dráma, egy nagy esemény, most is sokat fognak még erről beszélni, Neymar már bejelentette a visszavonulását, Ancelotti sok korábbi állomás helyével szemben itt nem tudott csodát tenni, és hát biztos, hogy ez a braziloknak blamának számít kiesni a norvégok ellen a nyolcad döntőben, még akkor is, hogyha egyébként ennek a világbajnokságnak a globális szuperkedvence az Norvégia, amelyiknek a menetelése már így is történelmi. Ahogy a braziloknak ez az egyik legrosszabb szereplés a történelmükben.
Igen, azért nekik azért 8 közé kellene.
Az eddigi legjobb.
Igen, volt egyszer így egy EB, amikor az olaszok találkoztak a németekkel, és a németek addig minden meccsen csodálatos játszottak, olaszok meg sehol, és azon a meccsen pont megfordult a helyzet. De hogy látod, mert itt nagyon komoly csapatok, többszörös világbajnok csapatok esnek ki. Én valahogy nem látom bennük, vagy nem éreztem a tüzet. Lehet ez sok meccs, vagy nem tudom, mindenre lehet fogni, de hát azért nem hiszem.
Igen, de közben meg a sztárok villognak, tehát itt Holland is, amit csinál, az elképesztő, tehát nem túlzás itt most az ő esetében, amikor azt mondják, hogy ő verte meg Brazíliát, vagy ő ejtette ki Brazíliát, ami persze így nem igaz, hiszen mindig az egész csapatra szükség van, de a norvégoknál pont meg van, meg volt ez, hogy megvan az egy-két helyzete, amit ő elképesztő hatékonysággal értékesít, ahhoz persze az egész csapatnak megfeszített erővel kell harcolni, hogy az meg legyen, meg védekezni, meg minden, de van egy ilyen extra képességű góllövő emberük, és ezt nagyon jól ki tudják használni. Pont El Papista mondta pont itt Sportrádióban valamelyik reggel, hogy a brazilok így szoktak kiesni, és még a meccs előtt mondta, amikor egy szervezett európai csapat találkoztak, több ilyen volt a közelmúltban, vagy nem a közelmúltban, a korábbi VB-ken. Úgyhogy ez hihetetlen, hát persze nekem mindenről a magyar vonatkozás jut eszembe, arról is, hogy a norvégok valahogy még soha nem kaptak ki a braziloktól, szóval ez volt az ötödik meccsük, és most már 3 győzelem, 2 döntetlen a mérlegük. Ugye nagyon sokáig nekünk is hasonló volt, illetve azt a mai napig elmondhatjuk, ugyanúgy, ahogy a norvégok, akik VB-n azt hiszem 2-szer találkoztak a brazilokkal, mind a 2-szer nyertek, VB-n mi is 2-szer találkoztunk a brazilokkal, és mind a 2-szer nyertünk, 54-ben és 66-ban, és 2-re és 3-1-re. Ráadásul egy másik magyar vonatkozást is megemlítenék, mert látom az óriási felháborodást az amerikai futbolistával kapcsolatos fegyelmi döntés miatt, ami valóban teljességgel szokatlan, hogy valakit kiállítanak, és az a bizonyos automatikus egymeccses eltiltás sincs az ő esetében. Ami tényleg 100-ból 99 esetben van, de pont itt volt sportrádiós kollégánk a Szabó Szilárddal, üzengetünk a közösségi felületen egymásnak. Ő azt írta, hogy Garincsának is volt egy ilyen esete, illetve hát Bozsiknak volt egy ilyen esete 54-ben.
Így van.
Kiállították a brazilok ellen, ott is eszembe jutott a történelmi párhuzam, amikor a meccs végén elveszítették a fejüket a brazilok, és elkezdtek lögdösödni, meg kiabálni a norvégokkal. Szerencsére most sikerült elejét venni a csetepaténak, de 54-ben ez nem így volt. Óriási bunyó volt, ami a pályán kezdődött, és az öltöző folyosón folytatódott, és majdnem minden magyar játékos részt vett benne. És hát pont ezt, meg az ott szerzett sérülések miatt érzett szimpátiát, vagy együttérzést használta a Fölsebes Gusztáv. Nem tudjuk, minden úgy történt-e, ahogy az ő visszaemlékezéseiben szerepel, de ő azt mondja, hogy ő maga is bekötött fejjel érkezett a fegyelmi tárgyalásra, ami az ő leírása szerint kamu volt, és csak azt a célt szolgálta, hogy megessen a szíve a fegyelmi bizottság tagjainak a magyar küldöttségem. És végül pedig akkor is általános volt a minimum egy meccses eltiltás, de végül valahogy sikerült megdomálni a fegyelmi bizottságot, hogy ne tiltsák el Bozsikot. Jött egy páros kiállítás volt, és hát az egész meccs elég durva volt, és nem tudjuk persze pontosan rekonstruálni, de valószínűsíthető, hogy Bozsik is jogosan kapta azt a pirosat, és aztán valami olyan fura megoldás született, hogy egyikőjüket sem tiltották el, Santost sem, Bozsikot sem, csak hát a brazilok kiestek, az ő esetükben ennek különösebb jelentősége nem volt. Bozsikra pedig óriási szükség volt, hiszen a csapatkapitányunk Puskás hiányzott, úgy jött az Uruguay elleni elődöntő, Bozsik volt egyébként a helyettese csapatkapitányként, amíg ő is kiesett volna, akkor nagyon nagy bajba lettünk volna. Erről kevesebbszer beszélünk, mint a sorozatos bal szerencséről, ami aztán a döntőben, meg a döntő kapcsán sújtott bennünket. Szóval a címvédő ellen úgy játszhattuk az elődöntőt, hála Istennek, meg a fegyelmi bizottságnak, meg Sebes Gusztávék sportdiplomáciai erőfeszítéseinek, hogy Bozsikot sikerült megmenteni az eltiltástól. Persze nem volt ekkora globális figyelem, meg ennyi poszt, meg komment, de az akkor is egy sportdiplomáciai bravúrnak számított, mondjuk így.
Ezzel a brazil válogatottal kapcsolatban sokakban felmerült a kérdés, hogy vajon Ancelotti fogta vissza ezt a brazil válogatottat, és túlságosan olaszossá próbálta tenni, vagy egész egyszerűen nem volt bennük több támadó potenciában, mert ez egy nagyon-nagyon érdekes szakmai kérdés. Te hogy látod?
Igen, valóban az, és szó is esett itt, most már nem is tudom, a rádió, első félidőt rádióban hallgattam, a sportrádióban a második félidőt a M4 Sport közvetítésében néztem, szóval, hogy teljesen fura volt egy brazil csapattól ezt a futballt játszani, hogy nem ők birtokolták sokkal többet a labdát, és domináltak. Hát erről fognak most majd hetekig, hónapokig vitatkozni. Biztos, hogy a brazil úgynevezett sportközvélemény most megőrülettől a dologtól. Az is lehet, hogy nincsenek olyan képességű játékosok, mint amilyenekhez hozzászoktunk. Ez fura brazili esetében kimondani, de aztán Vukovic Laci volt a szakértő a tegnapi közvetítésben, és többször olyan technikai hibákról beszélt a brazil csapatnál, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak, meg arról, hogy azok az elképesztően nagy egyéniségek, akik korábban megnyerték a meccseket, mondották a gólokat, azok most nincsenek. Vinicius feltétlenül világklasszis, de ezzel együtt is vannak bőven problémái a braziloknak. Meg hát ez egy nagyon érdekes jelenség, és az lesz a folytatásban is, hogy lehet-e Hollandot semlegesíteni, hogy milyen típusú játékkal lehet, milyen típusú játékosokkal lehet. Egyáltalán lehetséges-e, mert most tényleg úgy néz ki, hogy egy olyan góllövő gép, akit szinte lehetetlen megállítani. Tehát például a fejesénél hiába volt a védője teljesen jó pozícióban közvetlenül mellette, szószoros értelmében lepattant róla, semmi esélye nem volt ellene.
És mindezt úgy... Igen?
Igen.
És mindezt te szabályosan, tehát ilyen szempontból, tehát kétség nem fél hozzá. És ha már itt tartunk, hogy szabályosság vagy nem szabályosság, akkor nekem ugye a Paraguay-francia meccs volt, ami egyszerűen olyan szinten hogy mondjam, kihozta belőlem az állatot a szó jó értelmében, hogy ezt nem tudtam se szó nélkül tűrni, nézni, hogy bőd, rég láttam ilyen alattomos és szabálytalan csapatot és mérkőzést, és azért, ha már itt akkor bíráskodást is említsük meg, hogy szerintem azért ehhez asszisztált a bíró, mert én azt gondolom, hogy nem is egytán több kiállítás is simán lehetett volna. Hogy láttad? Egyáltalán láttad ezt?
Igen, itt is óriási a globális felháborodás. Az üzbég játékvezető ezt megengedte. Én Paraguayt nem hibáztatnám, hiszen életük meccsét játszották a korábbi világbajnok, a mostani VB nagy esélyese ellen, korábban kiejtették a németeket. Az, hogy ők mindent megpróbálnak a sportszerűség határain, és még adott esetben azon túl is, azért nem feltétlenül lehet szemlehányást tenni nekik. Erről meg Mező Gábornak volt egy érdekes posztja. Az, hogy az üzbég játékvezető ezt engedi, nem veszi elejét, és nem védi mondjuk a sztárokat, meg egyáltalán nem veszi elő a lapokat olyankor, amikor ennek visszatartó hatása lehetne, az mindenképpen probléma, és hát főleg az probléma, amikor ennyire uniformizált minden, és szituációk százait elemzik a játékvezetők felkészülési táboraiban, hogy hogyan lehet ennyire az egységes megítéléstől eltérő bízáskodási gyakorlat ilyen magas szinten egy világbajnoki nyolcad döntőben, vagy nem lenne ott a helye ennek a játékvezetőnek, vagy nem tudom, hogy mi a megoldás, mert még most is lehet, hogy a sportdiplomácia néha felülírja a szakmai szempontokat, és nem a legeslegjobb bírók vannak ott a VB-n. Ez mindig egy probléma volt, mert hát persze azok a játékvezetők, akik hétről hétre a legnagyobb sztároknak vezetnek Európában, talán ők azok, akik ezt a fajta nyomást is a legjobban bírják, és lehet persze más kontinens származó játékvezető, akinek kívül tehetséges van is, de azért ahhoz, hogy el is fogadják őt a sztárok, meg úgy is vezessen, ami mindenki megelégedésére szolgál, az nem olyan egyszerű, és most úgy látom, azt a gyakorlatot követte a FIFA bíróküldő bizottsága, ha létezik még ilyen, azok, akik a bíróküldésről döntenek, hogy mindig olyan játékvezető vezette a meccseket, akinek a földrészéről egyik csapat sem való, amelyiknek ő vezetett, tehát próbáltak ilyen értelemben olyan semleges játékvezetőket küldeni, talán egy kivétel volt, ahol két európai csapatmeccsét európai játékvezető vezette. Ezért van az, hogy Kovács István is, nem tudom én, Tunézia, Japán, meg Argentina, nem is tudom, kivel játszottak, egy Európán kívüli csapattal, tehát ilyen meccsek jutottak neki, ahol nem voltak európaiak. Most már itt a végén talán felülírja ezt a szempontot, az, hogy jó játékvezetőknek kell adni a meccset, ugye reméljük, hogy Kovácsnak lesz még legalább egy meccse, van olyan bíró, aki már négyet vezetett, ő még kettőt, és azt hiszem, hogy tán hetedikén derül ki, hogy ki megy, ki marad. Hát lesznek még viták, tehát hiába van minden egységesítve, hiába figyel mindent a VAR, lám így is bírói tévedésekről, meg szemléletbeli problémákról beszél az egész világ.
Hogy látod, a csapatok VB-jehez, vagy esetleg az egyéni megvillanások, meg sztárok, mert ugye itt sok gól esik, az tény, de hogy azért megosztva ezt viszonylag kevés ember lövi. Gondolok itt a 7 gólos Messire, Bápira, Holland, most Kén is, Dembele is, szóval egyes emberek lőnek sok gólt, és ugyanakkor meg persze nyilván a csapat érdeme minden, de hogy nagyon egy-egy játékoson múlik a siker.
Igen, szerintem visszatért az a régi világ, amikor lehetett tudni, hogy ki az az egyes csapatokban, aki az igazán nagy név, aki képes mérkőzést befolyásoló villanásokra, mérkőzést eldöntő gólokra. És ez nekem tetszik, mert sokat panaszkodtunk korábban, hogy nincsenek egyéniségek, hogy minden olyan egységes, szürke. Hát azért most Holland, amit csinál, Messi, amit csinál, valóban Mbappé, Kane, aki most éppen Puskás gólrekordját válogatott gólrekordját döntötte meg. Sorra dőlnek a rekordok, ugye talán ketten is beérték és megelőzték Miroslav Klózét ezen a VB-n, az összes VB gólt tekintve, ha jól mondom, akkor Mbappé és Messi. És még nincs vége. Úgyhogy az nagyszerű dolog, hogy amikor úgy ül le a szurkoló, meg úgy ülnek le a gyerekek, akik éppen most fertőződnek meg a futballal a tévé elő, hogy XY a kedvencük, és utána XY extra teljesítmény nyújt, a gólokat rúg, például ahogy Holland két góljával hazaküldi Brazíliát, szó szerint, meg ahogy Messi egészen elképesztő módon szintén minden meccsen gólt rúg. Holland most nem is tudom, tizenvalahány meccs óta mindig gólt szerzett. Kénnek a tehát ahogy Holland két gólja kellett, és az egy személyes teljesítménye Brazília gyűjtéséhez, úgy kellett Harry Kane Gána ellen a fejesével és a lövésével, és mind a kettő, ha megnézitek, párhuzamba lett állítani, egy fejes, egy lövés a 16-os környékéről. Fantasztikus, igazi középcsatár teljesítmény. Arról is nagyon sokat panaszkodtunk az elmúlt években, hogy ez a típusú középcsatár hiányzik. Hát most hála Istennek töményen kapjuk, és még Ronaldót se írjuk le, aki szintén egyenes kieséses szakaszban életében most először szerzett gólt, és még mindig versenyben van. Hát minden körülmények között dráma lesz a portugál-spanyol összecsapás, mert az egyik nagy kedvenc csapat, és velük együtt nagy kedvenc játékosok mindenképpen távozni fognak a VB-ről. Most a mai Nemzeti Sport címlapján a generációk csatájaként rangozta be El Pap István szerkesztő. Már azt is tudjuk, hogy Ronaldónak az utolsó meccse, tehát több ilyen meccset láttunk, ahol lehetett tudni, hogy ha az adott csapat kiesik, akkor X vagy Y szupersztár pályafutásának, a válogatott pályafutásának a végét jelenti. Így volt Luka Modric esetében, Horvátország kiesésekor éppen Portugália ellen, ahol a 2.40 fölötti egykori Real Madrid szupersztár fogott kezet a kezdőkörben, Cristiano Ronaldo és Modric. Így volt most Neymar esetében, vagy így lett Neymar esetében, aki visszavonult, és tegnap óta tudjuk, hogy Ronaldo esetében is így van, ha a portugálok kiesnek, akkor Ronaldo VB pályafutásának, azt nem mondta még ki, hogy a válogatottságtól visszavonult, annyit mondott ki, hogy ez az utolsó világbajnoksága.
Egykori kitűnő válogatott kapusunk, a fájdalmasan fiatalon elhunyt Fülöp Márton emléktornáján vettél részt. Milyen élményekkel és milyen meghatottsággal zártuk ezt a tornát? Mesélj erről, kérlek.
Igen, ez egy nagyszerű kezdeményezés, amit drága emlékű Marci szülei nagyon jól kitaláltak, és nagyon tiszteltre méltó módon évről évre követnek, hogy megrendezik a kapustábort, ami szakmailag egy különleges lehetőség fiatal kapusoknak, klasszis válogatott kapusoktól tanulni, intenzíven együtt készülni és tanulni ennek a, úgy szoktuk mondani, a focin belül egyéni sportágnak, kapuslétnek a csinyát, bínyát. Tehát ez szakmailag is egy nagyon értékes és tartalmas egy hét, azt hiszem, Balatonfüreden, Balatonarácson, amikor a legtehetségesebb fiatal kapusokat összegyűjtik, és Fülöp Márton és a szülei iránti tiszteletből Király Gábor, Babocsi András, most hogy két nevet mondjak, de hosszan lehetne sorolni azoknak a kapusoknak, a válogatott kapusoknak a nevét, akik az elmúlt években foglalkoztak a gyerekekkel ezekben a táborokban. Somogyi Zsolt kollégánk most is ott volt több napig, és beszámolt róla a Nemzeti Sportban, és aztán a záró eseménye ennek a hétnek, mindig egy szombati ilyen mondjuk foci gálának, vagy barátságos kispályás tornának, balatonfüredi füves futballpályára, meg körülmények között, általában nagy hőségben, mert mindig júliusban van ez, általában azt hiszem négy öreg fiúk csapat méri össze a tudását. Az egyik azt a megindító nevet viseli, hogy Fülöp Marci barátai, és egészen elképesztő válogatott játékosok sora, egészen elképesztő névsor jött össze most is, Juhász Roland, Piskin Tamás, Németh Krisztián, Babocsi András, Vaskó Tamás, Fecesin és a többiek. Ott volt Kenesély Krisztián is, volt tényleg fantasztikus csapat, hát ebben sikerült bepofátlankodnom egyébként a két meccs erejéig, ami nagyon nagy élmény volt természetesen, de mondjuk a balatonfüredi öreg fiúkat is olyan válogatott játékos erősítettem, mint Steven Zoltán. Ott volt az újságíró csapat is, és ott volt a színész válogatott, ahonnan csak két nevet mondanék, Varga Miklósét, aki büntetőből gólt szerzett, és Puskás Petiét, úgyhogy egy Puskás is volt a pályán, és hát itt mindig a játékvezetők is volt klasszisok, mert Arany Tamás az egyik volt az egyik, a másik egy helyi játékvezető legenda, Mező Béla, aki még Kúr Sándor egyik legendás csapatának a tagja volt partjelzőként, és egyébként évtizedekig dolgozott az Annabella Hotelben étteremfőnökként Balatonfüreden.
Tehát akkor helyi ketten,
erő. Így van, ők ketten vezették a meccseket, ez mindig egy nagyon jó hangulatú dolog, és hát az eredményhirdetés most is úgy nézett ki, hogy Fülöp Feri hozott egy zsák aranyérmet, és azt mondta, hogy négyes holtverseny alakult ki az idén, és mindenki győztes.
Igen, szerintem az ilyen eseményeknek abszolút méltó helye van a labdarúgásban, mert azt az élményt, azt az élmény alapú jelenlétet erősíti, amire szerintem mostanság a felgyorsult világunkban nagyon-nagyon szükség lenne. Végére még egy gondolat csak, Gyuri, na most aztán ember legyen a talpán, aki meg tudja jósolni, hogy mi lehet a VBV kimenetele, csak hogy zárjuk ezzel a beszélgetést. Most, hogy látod az esélyeket, nagyon nagy csapatok estek ki, nagy kapok hullottak, de még mindig vannak nagyok. Ki lehet a végső befutó most? Hogy érzed?
Hát igen, az én favoritom Brazília sajnos elbúcsúzott, de már sokan a hozzáértők mondták a VB előtt, hogy ez a brazil csapat nem az a brazil csapat, tehát én csak Carlo Ancelotti varázsereje miatt helyeztem beléjük extra bizalmat, de tulajdonképpen a helyzet most is az, hogy a szuper favoritok, mondjuk Franciaország és Spanyolország továbbra is ott van, és továbbra is esélyesnek számít. És mondjuk a németek, akik közvetlenül ott voltak mellettük, mögöttük a VB előtti esélyletolgatásokban, ők elszálltak, de az angolok, akik hasonló státuszt foglaltak el, ők viszont nagyszerűen menetelnek egy német edzővel egyébként.
Úgyhogy
én ezt ki nyeri a VB-t, az a kérdés?
Hát igen, most, hogy azért most már nagy esélyesek is kiestek, még azért vannak persze bőven, de még mindig azért sok szereplős lehet a végjáték.
Hát attól tartok, hogy menetelünk az újabb francia VB-cím felé.
Oké, hát akkor majd ezt nézzük meg látjuk szerintem, hiszen vannak még meccsek bőven. Köszönjük szépen, Gyuri, a beszélgetést, további szép napot és szép hetet kívánunk neked. Köszönjük. Köszönjük szépen, Szörsi Györgye, beszélgettünk. Nyilván a labdarúgó VB-vel kiemelten ez a téma most is és mindenhol, mi pedig hamarosan jövünk vissza, mindjárt folytatjuk.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Érezd az élet csókját, érezd a napfény, csak dőj hátra, dúdol a táj, a legszebb percet szór rám. Mozdul a kint és a bent, és csak nézlek tovább, amíg csak akarom. Most nem fáj semmi, jó csak úgy lenni. Holnaptól együtt nézzük, hol kell fel a nap. Ketten hunyorgunk a Margit híd alatt. Holnaptól örök nyárba fordul át a tél. És akár éjjel-nappal fújjad szembeszél. Akár fújjad szembeszél. Akár fújjad szembeszél. Holnap a napok során. Szédül a város
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Marokkó és Franciaország után Norvégia és Anglia is a nyolc közé jutott a labdarúgó VB-n. Népszerű itthon a készpénz használat. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Anglia óriási csatában 3-2-re legyőzte a társházigazda Mexikót a labdarúgó világbajnokság nyolcad döntőjében. Jude Bellingham az első félidő végén 2 perc alatt 2 gólt lőtt, de még a szünet előtt szépített Julián Quiñones. A második játék részben Kane majd Jimenez értékesített 1-1 büntetőt. Az angolok ezzel a 8 közé kerültek. Anglia negyed döntős ellenfele az 5-szörös világbajnok Brazíliát búcsúztató Norvégia lesz majd. A norvégok 2-1-re nyertek New Yorkban, ahol büntetőt is rontottak, míg a mérkőzésen duplázó Erling Haaland továbbra is megállíthatatlan, és már 7 gólnál jár a mostani VB-n, ahogy Mbappé és Messi is. A ráadás utolsó pillanataiban a pályafutása negyedik és minden bizonnyal utolsó világbajnokságán szereplő Neymar szépített büntetőből. Norvégia története első negyed döntőjére készülhet, míg Brazília 1990 óta először nem lesz ott a VB legjobb 8 csapata között. Szombaton tehát Anglia-Norvégia negyed döntőt rendeznek majd Miami-ban. Ma este 21 órakor folytatódik a 8-ad döntős sorozat, ráadásul egy igazi slágermeccsel, a Portugál-Spanyolország mérkőzéssel. Eldől tehát, hogy Lamine Yamal vagy Cristiano Ronaldo búcsúzik-e a tornától. Holnap hajnalban a társházigazda Egyesült Államok Belgiummal játszik. 18 órától a címvédő Argentina Egyiptommal találkozik, a 8-ad döntő pedig 22 órakor a Svájc-Kolumbia meccsel zárul. Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is. Charles Leclerc nyerte a Forma 1-es brit nagydíjat. A Ferrari monacói versenyzője mögött másodikként a hazai környezetben szereplő George Russell végzett a Mercedes-szel, míg a harmadik helyen a 7-szeres világbajnok szintén hazai futamát teljesítő Lewis Hamilton ért célba a másik Ferrarival. Az érről induló és VB éllovas Kimi Antonelli futóműhiba miatt visszaesett, így végül nem szerzett pontot. Antonelli előnye így 25 pontra csökkent Russell-lel szemben az összetettben. A harmadik helyről rajtolva második lett Molnár Martin, a brit Forma 3-as versenysorozat magyarországi fordulójának második futamán, a Hungaroringen. A tegnap esti futamon pedig a 10-ről indulva 8-ként ért célba.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Újabb rendkívüli üléssel folytatja a munkát az országgyűlés. A kétnapos esemény 13 órakor napi rend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők 7 előterjesztésről tárgyalnak, köztük az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról és a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről. Európában a magyarok ragaszkodnak legjobban a készpénzhez. A Magyar Nemzeti Bank kutatásai szerint a lakosság a készpénzt elsősorban nem vásárlásra, hanem azonnal hozzáférhető biztonsági tartalékként tartja magánál, és a biztonságérzet kedvéért tudatosan lemond a lehetséges befektetésekről is. Több mint 10-szeresére növelni a kormány 2030-ig a hazai szélerőmű kapacitást. Szakértők szerint ehhez fejleszteni kell a villamos energiahálózatot. A szükséges források rendelkezésre állnak. A Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken jelentette be, hogy 500 milliárd forint értékben nyílnak meg energetikai pályázatok. Kihívást jelent az aszály az állattenyésztőknek. A rendkívüli szárazság miatt jóval kevesebb és rosszabb minőségű a szálas takarmány. Azok, akik nem tudnak megfelelő mennyiségű takarmányt termelni, a piacra szorulnak, ahol viszont jelentősen emelkedtek az árak.
Közlekedés.
Baleset történt a fővárosban a 11. kerületi Andor utcában befelé az Egér útnál, fokozott figyelemmel közlekedjenek. Az M7-es autópályán Letenje felé Kápolnásnyik térségében két autó koccant, a 40-es kilométernél a belső sávon állnak a sérült járművek, a torlódás 2-3 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Mikor még nem voltál, az volt az igazi nyár. Az idő, hogy gyorsan száll, amikor nem vagy itt velem. Elfog a rettegés, mindenki zajra felébredek, mert azt hiszem megjöttél.
Termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
Jó reggelt mindenkinek, hello, drága hallgatók, ezt szoktuk mondani, ma reggeli sport, reggel itt a Nemzeti Sportrádióban, Bene Ferivel, szia Feri!
És Harsányi Levivel, végső lendületben.
Igen, és egyfajta búcsúzásra ültünk most itt össze, mert ugyebár ennyi volt a ma reggel, és nagyon, nagyon lendületes, sok minden volt benne, ugyebár beszéltünk ugye a VB-ről, aztán volt egy kis Forma 1 is, persze Régi Csibészek Bánki Dodival rovatunk is folytatódott, de hát ezzel nem tudjuk kivenni magunkat a labdarúgó világbajnokságban, ez egy kicsit a tenisz, a wimbledoni mérkőzések alól, mert erről olyan keveset beszélünk, és tudom, hogy te is nagy teniszes vagy,
igen.
Én is megyek ma teniszezni.
És képzeld, láttam a Djokovic meccsét tegnap.
Na tehát és mi?
A VB őrület, a VB mánia mellett még volt időm teniszt
igen,
is nézni.
Igen, mert szerencsére 10-kor volt a meccs, és a Djokovic pedig elő volt. Igen.
Nagyon jól látod. Egy ilyen kora délutáni mérkőzés volt, a szokásos wimbledoni hangulat, bár igen, egy kicsivel, mintha kopottabb lenne a fű a szokásosnál, tehát az éghajlatot.
Panaszkodott is rá sokat?
Igen.
Akkor nem nézted végig.
De a meccset azt végig néztem, csak...
Hát sokszor lehajolt, és felvett ilyen fűszálakat, ami a Djokovicnál nem jellemző, hogy a pályára, vagy bármi másra hagyatkozna, vagy szeretné a terhet rátenni. Egyszerűen felvett és mutatta itt a fű, vagy éppen, hogy nincs fű, meg ütőt is dobott. Azért nála ez nem jellemző.
Igen, majdnem a pálya rongálásáért is mégis büntették. Igen, de egyébként tudjuk, hogy Djokovicnál, hogy ha van egy hullámvölgy, akkor egy kicsit így is úgymond turbozza, vagy mentálisan erősíti magát. Tehát ez nála, ez módszertan is. Egyébként nekem továbbra is nagyon tetszett. Nem tartom valószínűleg, hogy azért a végső győzelemre esélyes lenne.
Hát
de hát azért minden egyes.
Igen. Aki komoly, de hát az, hogy annyi fiatal van, ezt annyiszor elmondjuk a tenisz esetében.
De is, hát hogy... tegnap is, ez 2-5-ről visszajött első szedben, szóval csodálatos küzdőszelleme van továbbra is, és aztán mentálisan az egyik legnagyobb sportoló továbbra is mentálisan.
Igen, és összejött neki az, ami egyébként a múltkor egy nyilatkozatban, egy interjúban említette, hogy nagyon szeretné, hogyha meg lenne a 25
Grand Slam.
Hát és simán lehet.
De hol? Nem tudom.
Hát,
nagyon szurkolok neki.
Hát de jól megy neki.
Az igaz.
Azért ha belegondoltam, milyen szerencsések vagyunk, hogy ilyen tényleg sport és kortörténeti nagyságokat láthatunk.
Igen.
Akár Messi, akár Ronaldo, akár Federer, Nadal és Gyoko, és ugyanakkor pedig a hölgyeknél, amiről sokat, vagy nem beszélünk olyan sokat, nyilván ennek oka is van, ott például óriási skalpokulat, és Jatek esett ki könnyedén, tegnap Zabalenka is 2-0-ra esett ki, szóval Oszaka ellenében, szóval ott
a, de
az mindig elmondjuk a női tenisz, az annyira, hogy mondjam, hektikus, hogy soha nem lehet tudni, hogy ki nyer, ki ver meg kit. Zabalenka egy kis állandóságot az utóbbi években azért mutatott, de most valahogy magánéletére próbálják ezt most fogni, hogy ott lehet a probléma. Nagyon sokat mutatták a párját a VIP-páholyban.
De talán pont ez a jó, nem? Hogy nincsenek egyértelmű esélyesek, és mindig benne van a meglepetés a mérkőzésben.
Hát, ha nincs egyfajta stabilitás, az én olvasatomban nem annyira jó. Az jó, hogyha vannak szerintem biztosnak tűnő sztárok, mint például a labdarúgó VB-n is, ugye kiesett Brazília, erre szokták mondani, se baj, van még Argentina, van még Franciaország, akkor lenne baj, hogyha Paraguay lenne, zöldfoki szigetek, és nem tudom, Ecuador, és nem tudom, még
hát, Új-Zéland,
akkor probléma lenne. A női teniszben meg ezt érzem, hogy kiesett a nagy nevek sokkal, tehát nincsen brazil, német, és nem tudom igazán végső győzelemre se sztár, hanem majd valaképpen nyert. De ha Oszaka nyer, ő is volt már nagyon nagy sztár, még most se rossz persze,
igen.
De arra is azt mondja az ember, jó, hát nem olyan rossz. Viszont lehet a sportágnak jót tesz, hogy nem mindig ugyanaz nem tudom, nem ugyanaz nyerjük. Ugye közben van Wimbledon, csak azért mondjuk meg, ugye van Forma 1 is, az is a háttérbe szorul, bár az erről beszéltünk. Ma ott is érzek egy ilyen nagy búcsút. Az idei év lehet, hogy akár a Ronaldo válogatottságának utolsó pillanatait éljük, lehet aztán Hamilton, nagy valószínűséggel, hogyha Hamilton nem ér célba, én nem hiszem, hogy azért itt megnyerte a VB-t, de ahogy látom, még akár, ezt sosem lehet tudni, hogy ott is azért szerintem leteszi a lantot Hamilton is, tehát nagyon-nagyon komoly sportolók léphetnek ki.
Igen, és ugye Ronaldónak 6. világbajnoksága, mind a 6 világbajnokságán, ahol részt vett, szerzett gólt, ezzel egyedülálló, csodálatos teljesítmény, és ma este 9-kor, ugye,
Portugália, Spanyolország, és előfordulhat, hogy utoljára látjuk világbajnokságon.
Igen, úgyhogy mindenki arra, igen,
lesz egy utána is kettőkor.
A tegnapi 10 órás, hogy na igen, szóval jobban örültünk volna, mi európaiak, hogy ez figyelme veszi a FIFA, hogy mi történik, de hát nagyon furcsa döntések sokasága azért végig itt van velünk, és hát azért valljuk be szintén, hogy...
És haragszom a FIFA-ra egy kicsit, több okból is, de bocsánat, arra nincs időnk.
Nagyon sokan teszik.
Hosszú a sor. De kézzed, benne volt, hogy a mai Mexiko-Angliát előrébb hozzák, és akkor láttam volna, de így, mivel minden a hallgatóké, mindent a hallgatókért, ezért talán a VB legjobb meccséről lemaradtunk.
Igen, és én is gondoltam volna, hogy úgy belenézek, de nem volt erőm felkelni.
Hát az...
mert most vagy az, vagy tehát melyik kezem van arra, vagy megnézed, hogy az esti meccset, igen, ami éjfélig nem tudom meddig tartott, akkor nem tudsz felkelni három.
Hát azt megnéztem, tehát nyilván a brazil Norvégiát, igen, de ha utána még az angol meccsed is, akkor itt most hogy jó hossza orkolnánk most.
Igen, akkor is keveset alszol. Na de hogy, egy pillanatra beszéljünk erről, na, hogy hogy állnak itt szerinted a sztárok, ugye a góllövő listát nézzük már. Mert
hát az egész egyszerűen egy csoda. Tehát én ezt többször elmondtam már, hogy az elmúlt évtizedben úgy 78-ig visszamenőleg általában 6 góllal volt gólkirály világbajnokságon. Legutóbb Mbappé 8 góllal lett. Most pedig a 8 között járunk még csak, sőt, van amelyik csapat még elsőjtott odáig.
Igen,
és már 7-7 góllal áll Messi, Mbappé és Holland.
És
egészen
is,
elképesztő.
De mögöttük is Dembele,
hát mögöttük is, ott van Kane is, pontosan.
Egy-egy góllal vannak lemaradva, tehát hogy bármi lehet.
Csodálatos rekordok fognak megdőlni, és úgy, hogy 3-7 gólos áll az él mezőnybe, ez egész egyszerűen elképesztő.
És úgy, nekem tudod, hogy az egészben még, ami egyébként nagyon szép is, meg fura is, hogy tudják, hát nyilván tudják az ellenfél csapatai, hogy nagy valószínűséggel vagy Mbappé, vagy Holland, vagy Messi, tehát ölőgólt. És mégis meg tudják. Tehát,
hogy... És tegnap is Hollandot állandóan rendszeresen kettős fedezék, plusz középpárorá segítettek, és mégis a 16-oson belül engedik, tényleg egy gólgép gyakorlatilag. És nem tudom, te hogy vagy velem, mert azért mindig megemlítjük, hogy veretlenek vagyunk együtt teniszben, de hát azért ez ütünk egy nagy pontot. Futballmeccsen lövünk egy gólt, hát azért kiszaladunk a világból örömünkbe, és van gólöröm. Holland gyakorlatilag Brazíliát egyedül megveri, és a séta közben vigyázállása a gólöröme.
Igen, van ilyen.
Egész egyszer ez a norvég hidegvér, ez döbbenet.
Igen, van úgy, hogy tehát egyrészt biztos vagy önmagadban, nem nagyképű, biztos, és meg 17-ről szinte állóhelyzetből lőni egy gólt, aztán utólag ugye láttuk, hogy köténybe ráadásul, és az úgy talált el, azt hiszem még talán a kapufát is érte a lövés, hogy
védhetetlen volt.
Nem lehet jobban.
De ez tény. Na de kivered gyakorlatilag egyedül Brazíliát, és nincs gólörömöd? Hát tudod, honnan hoznának vissza? A kerítésen túl a C-szektorból hoznák vissza a biztonsági
őrök. Az elsőnél volt, meg akkor már tudták, de hogy biztos, hogy megnyerik. És a 11-es is a braziloknak, szóval.
Nekem kitűnő volt edzőm, Dajka László mondta, hogy figyelj, gól után ne szaladgálj, ne rohangálj, csak felesleges energia. Hát az utána lesz még szükség rá. Hát Holland betartja.
Figyelj, és tudod, mi hiányzik? Nekem meg a növő szinten, amely itt tartunk, hogy nem örült a góljának. A gól öröm, és azt lehet, hogy a VAR vette ki a játékosokból. Mert annyian örültek, és szóltak, hogy gyere vissza. Miért? Hát nem gól. Egy ilyen ikonikus gól öröm az számomra, nyilván sok ilyen van, amikor valaki annyira átugrott a reklámtáblát, és utána ott árok volt. És beleesett, és meg is sérült. Van, aki örömébe belerúgott a kapufába, és eltört a lába. Szóval, hogy azért jól gondoljuk át, de nem nagyon van gólöröm. Nem nagyon. Hát klasszikusan a Ronaldói ugye azt kitalálta, hogy az a félfordulat is.
Igen, de már félfordulat közben már nézi a partjelzőt, meg néz körbe, hogy vajon tényleg gól van-e.
Ha nem egyértelmű. Na mindegy, ugye várjuk még a gólokat a nagyjátékosok. Szerintem ők közülük derül ki, vagy kerül majd ki a végső győztes is. Tehát ha már erről beszéltünk, ma is megelmítettük, ugye Szőlősi Gyurit, és megkérdeztük, hogy ki lett a végső győztes, akkor én azt mondom most, ilyen áll szerint, hogy a jelenlegi a góllövő lista első három helyezettének csapata lesz a világbajnok. Tehát vagy francia, vagy argentin, vagy norvég. Most már,
semmi spanyol.
Bocsánat, simán a norvégus odaérhet.
Ne viccelj már, Levi, ne.
Nem éppen futball nagyhatalom, és egy emberes, és bocs, és még egy gondolat, aztán engedjünk teret a hétfőnek, hogy bocsánatot kérek, de hogy tényleg elnézést, ha nincs Haaland, akkor mi van a norvégokkal? Mert ez mindig az, hogy persze Haaland rajta múlik, tényleg szinte ő, hát Ödegaard meg ezek nekem nagyon szinten alul játszanak. Egyébként megkockáztatom, hogy tegnap a brazil-norvégon nem feltétlenül norvégok nyertek, hanem inkább a brazilok vesztettek.
Jól látod.
A brazilok úgy játszanak, hogy szoktak, akkor ez tényleg egy nagyon-nagyon szoros meccs, így mondjuk 2-1 kapcsán így is az lett, illetve még egy dolog, de pont te tudsz nekem segítséget adni, hiszen apukád lőtt a braziloknak is, volt, hogy VB-n brazil mezben játszó játékosnak 11-est 10-ből 10-szer. Szóval ott tudom, nehéz, persze meg ki lehet adni, meg ki is
adják. Én egy kicsit ezzel kapcsolatban toleránsabb vagyok. Én, ahogy már beszéltünk róla, én inkább azt hiányoltam brazilokból, hogy nagyon-nagyon passzívak voltak. Tehát ez egy olyan dél-amerikai olasz válogatott volt, vagy olaszos Brazília.
És éppen ezért lett ez a...
Egy brazil válogatott, amelyik nem dominál, és amelyik átadja a teret, és főleg visszahúzódik úgy, hogy tudja, hogy Haaland a 16-osomból életveszélyes, az a brazil válogatott senki. Egy brazil válogatott az domináljon, úgy ki lehet esni, hogy 82-ben mondjuk az olaszoktól, hogy 3 kósza rossz gól bejön, de az a brazil válogatott, ott azt mindenki siratta. De ezt a brazil válogatottat, hát a brazilokon kívül nem sokan siratják.
Szambázanak, táncolnak, cselezzenek.
Így van.
Tehát való a foci, akkor én azt hiszem, akkor magyarok, és jó, persze nyilván Brazília, és az örömjáték, amit Ronaldinhoék is tettek mosolyogva, könnyedén, nagyon-nagyon kiszolgálva a nézőket. Ennyi fért bele a mai reggel, hogy köszönjük szépen mindenkinek az itt létet, a jelenlétet, a figyelmet és a türelmet. Holnap reggel 6-kor újfent, és újra jövünk, akkor is Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Köszi, Feri!
Köszönöm, Levi! Sziasztok!
Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the Reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live 1,000,000,000 lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? Termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádió hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Két teljesen eltérő világnézet csap össze.